Egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sose láttam szebbet. Ahogyan a bőrünk csusszan, ahogyan a szívünk szusszan, ilyen ez a táncos mámor. Szédül az olcsó kölni szakától, ugyanazt a választ várom. Galagony a 2-3, ha kell én tartom a vállat. Mégsem szólsz, csak tártod a szádat.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Jó.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 6 perc a pontos idő, kezdődik a mai Hazafutás. Az első órában atlétikával és kézilabdával fogunk foglalkozni. Fél négytől vendégünk érkezik, hiszen megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője, igazgatója Pic András lett. Őt várjuk ide a stúdióba, tehát fél négytől. Előtte azonban atlétika. Ma 70 éves Úrika Meyfárt, a németek kétszeres olimpiai bajnok magasugró. kiválója, aki első ízben az 1972-es müncheni játékokon lett aranyérmes. Ennek a történetnek a különlegessége, hogy szeptember 4-én olimpiai bajnokként feküdt le, másnap reggel azonban a szörnyű izraeli sportolókat ért terrortámadás miatt teljesen más hangulatban kelt fel. Az Újratöltve című magazin műsorban készített vele interjút Kreisz Bálint, ebben a pályafutása fontos állomása is szóba kerültek, hallgassuk meg tehát Urika Meifártot.
How was your first... Mik az első emlékei a magasugrással kapcsolatban? Milyen volt kipróbálni?
Amikor fiatal voltam, láttam a mexikói olimpiát. Édesapám vett egy televíziót az esemény kezdete előtt, és 12 évesen láttam, ahogy Dick Fosbury ugrik. Ez volt az első találkozásom a magasugrással. Ezután mentem le a közeli klub pályájára, Wesselingbe, ahol laktunk. Egy barátnőm hívott, hogy tartsak vele, és mindent kipróbáltam. Voltam sprinter, gátfutó, súlylökő és ötpróbázó is. Végül a magasugrás tetszett meg a legjobban.
Amikor a mexikói olimpiát nézte, álmodott arról, hogy milyen lenne egyszer önnek is a hazáját képviselni ezen a szinten?
Nem, akkor még csak 12 éves voltam, és ez egy nagyon távoli dolognak tűnt.
Mit szeretett meg a magasugrásban, amiért végül ezt választotta?
A koromhoz képest magas lány voltam, de 1972-ben az olimpián én még nem voltam kész sportoló. Fele annyit sem edzettem, mint később a 20-as éveimben, de a 184 cm-es magasságom ellenére kifejezetten mozgékony voltam. Ez lehet furcsán hangzik, de bizonyos szempontból ez az olimpiai győzelem érthetetlen. Beállítottam az osztrák Ilona Gusenbauer világrekordját a 192 cm-es eredménnyel, ami egészen hihetetlen. Váratlan siker volt ez az edzőimnek, a sporták szakértőinek, és bevallom őszintén nekem is. Hirtelen az ország büszkesége lettem. De ez nagyon hirtelen jött, hiszen nem sokkal korábban 180 centig jutottam, amivel második lettem az országos bajnokságon. 16 évesen egyik pillanatról a másikra olimpiai bajnok lettem, és világcsúcs tartó. Elképesztő fejlődés a rövid idő alatt.
And you had a chance to compete. 16 éves volt, amikor egy hazai olimpián képviselhette az NSK-t. Hogy lehet ezt az érzést megfogalmazni, amikor ilyen fiatalon kapott egy nagy lehetőséget? It will be in your country.
I had the chance to start there because it was in my country.
Azért lehettem ott az olimpián, mert a hazámban rendezték. Azt mondták, fiatal vagyok, menjek, gyűjtsek élményeket. Én pedig örömmel fogadtam el a lehetőséget. Nem várt tőlem senki semmilyen nagy eredményt.
And the experts didn't expect anything about me.
And how was the spirit of the Olympics? Az olimpia hangulata milyen volt? Minden német részese akart lenni az eseményeknek? Gondolok itt arra, hogy akár önkéntesként vagy nézőként.
A hangulat fantasztikus volt. Az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője, Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
You won the gold medal on the 4th of September. Szeptember 4-én nyerte az aranyérmet, ráadásul világrekorddal. Hogy emlékszik vissza a győzelem estejére? How could you remember of that?
Yes, it was unexpected for me and for all experts.
Igen, ez számomra és a szakértők számára is váratlan eredmény volt. Egyből a nemzet csillaga lettem. Nem hittem volna, hogy ez megtörténik, de hozzá kellett szoknom. Meg kell tanulni a hírnévvel együtt élni. Sok idő, amíg egy ilyen rekord után sikerül megérteni, hogy még mit lehet fejleszteni. Ilona Gusenbauer mondta már korábban is, hogy jön majd egy magas lány, fiatal lány, aki egy új technikával eléri az ő eredményeit. Igaza volt, és ez a lány én voltam.
It was right. That girl was my person.
But unfortunately, the day after, sajnos az olimpiai döntője utáni reggel történt az olimpiák egyik legtragikusabb eseménye, a müncheni terrortámadás. Hogy lehet azt az érzést megfogalmazni, amit az újdonsült olimpiai bajnok érzett, amikor meghallotta a hírt?
Igen, az olimpiai faluban éltem, de a szobám ablaka nem a falura, hanem a város kinti részére nézett. Nem láttam és nem is hallottam semmit reggel. A délelőtti órákban lementem az étkezőbe, hogy élvezzem a napot a magasugró barátaimmal, Renate Gartnerrel és Ellen Mundingerrel. Nagyon izgatott voltam, ott a menzán hallottam arról, hogy mi történt. Nehéz leírni, hiszen az egyik pillanatban újdonsült olimpiai bajnokként a fellegekben érzed magad, aztán jön egy pokoli nehéz helyzet, ahol meg kell értened, mi történik. Nem mentem a Canary Streetre, csak a tévéből láttam, hogy mi történik ott.
Hogy telt a nap hátra lévő része? Kiment az olimpiai faluba, vagy inkább ott maradt, mert úgy érezte, hogy biztonságos? How did you spend the day after that?
Nem emlékszem pontosan, de nagyrészt az olimpiai faluban voltam. Kicsit talán kimentem sétálni az utcára, de a napom már nem olyan volt, mint azt elképzeltem. Érdekes, mert ahogy teltek az évek, mindig az aranyérem kerül szóba, a támadás szinte soha. Egyszer kérdeztek a tragédiáról, úgy, mint a falu egyik lakója. Aztán évekkel később, mikor egy interjúban újra a győzelmem került szóba, akkor fontosnak éreztem, hogy a támadást is megemlítsem. Ami aznap történt, az összefort az első olimpiai aranyérmemmel.
Az, ami történt, bármilyen módon torzította vagy megváltoztatta az olimpiai aranyérem értékét és annak jelentőségét?
Az értékét nem változtatták meg egyáltalán, ugyanúgy egy olimpiai bajnoki cím maradt.
You had two more Olympic participations after that. München után további két olimpián is képviselte hazáját. Más volt a biztonság Montrealban vagy Los Angelesben? Including the safety or any other parts of the Olympic?
Yes, of course, the safety was the...
Igen, a biztonság sokkal nagyobb volt München után, de ez így rendben is van. Az atléták ezt elfogadták és fontosnak is érezték.
És Los Angelesben pedig ismételten aranyérmes lett. Ez azért érdekes, mert Münchenben ön volt a döntő legfiatalabb résztvevője, viszont Los Angelesben ez éppen a fordítottja volt, ön volt a legidősebb finalista. Hogy emlékszik vissza erre az olimpiai játékokra, ahol karrierje második aranyérmét nyerte, ami nagyszerű dolog, és nem sok embernek sikerült a sportágában.
A verseny napján a bemelegítésnél éreztem, hogy jó formában vagyok. Többször is elpróbáltam az ugrásokat, de az edzőm egyszer szólt, hogy fejezzem be, készen állok a kezdésre. A selejtezőben 190 cm kellett a döntőbe jutáshoz, sokkal nehezebb volt a legjobbak közé kerülni, mint Münchenben. Alapból 12 sportoló jutott volna a fináléba, de a holtversenyek miatt végül 15-en voltunk. A selejtező mindig délelőtt volt, így aznap végig koncentráltnak kellett maradnunk és figyelni a másnapi megméretésre. Fél órával mielőtt a döntőre szólítottak volna, besétáltam a stadionba és éreztem, hogy magabiztos vagyok. Körbenéztem, láttam 14 nagyon komoly ellenfelet, úgyhogy úgy döntöttem, nyugodt maradok és csak magamra figyelek. Aztán bevezettek minket a stadionba. Lenyűgöző volt a Coliseum, rengeteg néző figyelte az eseményeket. Egy nagy cowboy kalap volt rajtam. Ráadásul Stetson márkájút vettem azért, hogy megvédjen a napsugaraitól. Úgy éreztem, emiatt a gesztus miatt szívesen fogadtak Kaliforniában. Hallottam, hogy engem szólítanak. A legjobb amerikai, Johnny Huntley ki volt sminkelve, egyértelmű, hogy nyerni akart. A média is készült rá, hogy az ő sikere milyen nagy történet lenne. A magasugrás helye érdekesen lett kialakítva, hiszen füves talajon kellett a mozdulatsort elkezdenünk, nem a rekordtánon. Ez amiatt volt, hogy a futók ne zavarjanak minket, hiszen ehhez a sportághoz rengeteg koncentráció kell. Az edzőm Gert Ozenberg a léccel egy vonalban talált helyet a lelátón, így tökéletesen látta, hogy mikor lépek túl nagyot, vagy éppen túl kicsit az elugrás előtt. Minden kísérlet után a kezével jelezte, hogy közelebb vagy távolabb menjek-e. Akkoriban tiltott volt verseny közben az edzővel beszélni, ezért kizárták az adott sportolót, de mindenkinek megvolt a titkos kommunikációs eszköze és jelrendszere. Szerencsére mára ez már megváltozott, és a sportolók az ugrások után elsőként a felkészítőiket ölelik meg. A versenyen először 180 cm-rel próbálkoztam, amit elsőre átugrottam. Az olasz Sarah Simeone volt a legnagyobb riválisom az elejétől kezdve. A sorrend miatt mindig ő volt hamarabb, nekem csak reagálni kellett az ugrásaira, ami mindig elsőre sikerült is. A saját kísérleteim után felöltöztem, majd lefeküdtem a talajra és figyeltem a többieket. Ahogy haladtunk előre, egyre jobban koncentráltam és éreztem, hogy nő rajtam a nyomás. Sarah végül túljutott a 2 méteren, ami nekem is ment. A következő magasságon 202 cm-en hibázott, én viszont teljesítettem elsőre. Innentől lépéskényszerben volt, és a maradék 2 kísérletét is elrontotta, így ismét én lettem az olimpiai bajnok. Olimpiai rekorddal nyertem, 5 cm-t javítva a régi csúcson. Sarah megérdemelten jutott el a második helyig, szép technikával ugrott. Örülök, hogy Gerd volt az edzőm, sok kiváló atlétával dolgozott együtt, és közülük nem én vagyok az egyetlen, aki megnyerte az ötkarikás játékokat. Ott van például Heide Rosendahl is. Így alakult számomra a 84-es olimpia.
It's important to know that fontos kiemelni, hogy az 1980-as olimpiát ki kellett hagyni a nyugati országok bojkottja miatt. Montreal után 8 évet kellett várni a következő ötkarikás szereplésére. Az, hogy ki kellett hagyni a moszkvai játékokat, még motiváltabbá tette.
A bojkott miatt újabb 4 évet kellett várnom egy olimpiára. 1980 környékén tértem vissza a nemzetközi mezőnybe, és úgy érzem, akár érmes is lehettem volna. Viszont mindig is tudtam, hogy a többi német sportolónak nehezebb feldolgoznia ezt a döntést. Nekem már volt egy olimpiai bajnoki címem, így motiváltan tudtam visszatérni és készülni Los Angelesre. Európa bajnok lettem, 202 cm-rel új világrekordot is felállítottam 1982-ben. Ezt 1 cm-rel megjavítottam 1 évvel később. Ez az eredmény csak néhány napig számított a legjobbnak. Tamara Bikova hamar megdöntötte ezt, és utána Ludmila Andonova is csúcstartó lett. De ezúttal nekik kellett kihagyni az olimpiát, most a keleti országok bojkottáltak. Nem tudom, milyen eredményt értek volna el, ha ott lehetnek, és ez már sohasem derül ki.
That is standing in the stars.
And after the Olympic Games, az 1984-es olimpia után nem sokkal visszavonult. Mit csinál azóta? Még mindig az atléták világában dolgozik?
A Bayer Leverkusennek dolgozom, megházasodtam, született 2 lányom, és később olyan diákokkal foglalkoztam, akik atletizálni kezdtek. Jó időszak volt.
That was very funny.
And are you still watching Olympic Games or have any? A mai napig követi a sportokat, vagy akár az olimpiai játékokat?
Nézem a nemzetközi versenyeket, tavaly Párizsban is ott voltam az olimpián, és a helyszínről követtem az eseményeket. A NOB-nak köszönhetően 1 hétre kaptunk akkreditációt, és ezt élőben átélni nagyon jó volt, élveztem.
Enjoy the Olympic Games in Paris.
And what do you think, what is your legacy? Mit gondol? Mi a pályafutása legfontosabb öröksége? Önt leszámítva csak 1-2-szeres olimpiai bajnok női magasugró van, Balázs Jolán. Így kijelenthetjük, hogy kivételes az, amit elért.
Balázs Jolán, igen, egyszer láttam őt Monakóban. Ez egy különleges karrier, amit befutottam. Amikor visszamentem az iskolába München után, akkor a tanáraim azt kérdezték, miért nem hagyom abba az élsportot. Azt mondták, hogy elértem mindent, amit lehet. Ez az olimpiai győzelem sokáig ott volt bennem. Néha traumatikusnak éreztem az egész helyzetet, sokszor használtam ezt a kifejezést az aranyérem megszerzése után. Minden megváltozott, többé semmi nem volt normális. A következő években az iskolában és a magasugrásban is problémáim voltak, nem tudtam feldolgozni, hogy nem érem el a müncheni magasságot. Csak néhány centit tudtam javítani a versenyeken. Nehezen találtam a megfelelő technikát. A sajtó, például a Bild Zeitung próbált minél nagyobb tisztelettel bánni velem. Akkoriban viszont a kommunikációs oktatás vagy a PR támogatás még nem nagyon létezett az amatőr sportolóknak. Ezek a dolgok akkor változtak, amikor a 80-as években a NOB elkezdte enyhíteni az amatőrökre vonatkozó szabályozásokat. Az edzőm nehezen birkózott meg a 72-es sikeremmel, így sajnos nem tudtuk folytatni a közös munkát. Montrealban nem úgy sikerültek a játékok, ahogy szerettem volna, tudtam, hogy változtatni kell valamit. Klubot és edzőt váltottam, és eldöntöttem, hogy újra azon fogok dolgozni, hogy a világ legjobb magasugrói között legyek. Ez a legnagyobb tanulsága a karrieremnek, hogy innen is vissza lehet térni, és eljutni idősebb korban is a világ elitjébe. Ja, és még valami. Mátai Andreát üdvözlöm, ha esetleg beszélnének vele. Jó magasugró volt.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
A tűz pusztít megint bennem, és megfagy a levegőt, a hám az égból száll fölöttem. Vagy csak egy repülő, vajon tényleg kaphatok új lapot, vagy az elme fény másolt? A helyzet az, hogy a megszokott, itt megszakadt. Ha felborítok mindent, ahogy te az életem, csak egy a jó a káoszban, veled együtt nézhetem. Kibe ugrá a tudatom, ha tudnám, rendbe rakhatnám, de úgy találtam végleg hozzád, hogy fejtető. Hova menekül, annyi perc van még a napból, mi végre kiderül, vajon tényleg kaphatok jobb lapot, majd az elme fény másolt. A helyzet az, hogy a megszokott, itt megszakadt, ha felborít.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Everybody, everybody, like the sky, yeah.
yourself like a VIP. Nem en sargóra, I'll meet you in between.
Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó fizligában. Matematikával folytatódik az érettségi holnap. Nyáriasra fordult az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Jövő szombaton május 16-án 17 óra 15 perctől 4 találkozóval zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-2026-os idényt, míg a bajnoki címért és a dobogóért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda, Győr, a Ferencváros, Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr, Paksi és a Debrecen-Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nice-ben rendezik, a visszavágó pedig 3 nappal később Veszprémben lesz.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlése után mondta újságíróknak Magyar Péter. A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, ha nem is teljes, de bizonyos mértékben már szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Véget ért a magyar írásbeli érettségi. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják.
Közlekedés.
Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében. A 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre készüljenek az érintett szakaszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06 30 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 32 perc a pontos idő, folytatjuk a hazafutást, és ahogy ígértem, vendégünk érkezett. Kézilabdával foglalkozunk, hiszen május 1-én látott napvilágot a hír, miszerint megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága. Ennek vezetője Pic András lesz, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülünk, hogy eljöttél, András.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mielőtt a feladatokról, illetve az igazgatóság jövőbeli teendőiről beszélgetünk, egy kicsit beszélj magadról, hát ha a hallgatók nem mindegyike ismeri a te munkásságodat. Ugye én még ott tartok, vagy ott találkoztunk, amikor még a Siófok EHF Kupa győztes csapatánál dolgoztál éveken át, azóta viszont a Magyar Kézilabda Szövetségben tevékenykedsz, ugye?
Így van, köszönöm szépen a felvezetést. Ugye gyakorlatilag Siófokon kezdtem a kézlabda vezetői pályafutásomat, hát ez már 2009 körüli időszak, és akkor egy majdnem 10 évet sikerült ott eltöltenem, mint sportigazgató, és hát gyakorlatilag 2018 nyarán csatlakoztam a Magyar Kézlabda Szövetséghez, és akkor így a főbb területeim a megyei kézlabda szövetségeknek a működésének támogatása volt, amik leginkább a megyei bajnokságok, az MB2-es bajnokságok és a korosztályos bajnokságoknak a versenyszervezési és lebonyolítási feladataik voltak. Ezen kívül volt társadalmi felelősség teljes munkám is, hogy így mondjam, tehát volt egy kerekesszékes csörgőlabda, tehát egy másik szegmensben is foglalkoztunk, de alapvetően a munkám nagy részét azért az utánpótlás bajnokságok versenyszervezése töltötte ki az elmúlt 8 évben.
Ugye pár héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy a Juhász István által vezetett sportszakmai igazgatóság megszűnik. Gyakorlatilag ebből fakadt, vagy emiatt történt az, hogy most egy új szervezet, vagy új szervezeti egység jött létre, amely az utánpótlás képzéssel, vagy fejlesztéssel foglalkozik? Tehát a kettő hírnek van köze egymáshoz?
Igen, alapvetően ugye nyilván nem maradhat gazdátlanul egy olyan területe, egy országos sportági szakszövetség értében sem, mint a kézlabda szövetségben sem, hogy a szakma ne legyen valamilyen szinten menedzselve vagy koordinálva, és hát itt ért ez a megtisztelő felkérés, hogy akkor egy ilyen projektvezetőként vagy az igazgatóság vezetőjeként próbáljam meg ezt a területet a lehetőségeimhez képest a legjobban szolgálni, illetve a legjobb megoldásokkal előrukkolni. Én szerintem az egyik legjobb megoldásnak az tekinthető, hogyha ezt nem egy személyben próbálja meg valaki egy gondolat mentén adott esetben vezetni, hanem egy valós igazgatóságot, egy konkrétan egy akár 4-5-6 főből álló, különböző területek képviselőiből álló igazgatóságot hoz létre. Én ebben tudom elképzelni, és azt gondoltam, hogy ha ezeket a területeket külön egyesével leszállazzuk, és a külön területeknek külön területi vezetőket biztosítunk, akkor így tud a leghatékonyabb lenni a munkavégzés így ezen a területen.
De te is abszolút üdvözölted ezt a lépést, tehát te is úgy érzed, hogy az utánpótlás képzés az egy olyan nagy szegmens, és egy olyan feladatbázist ad, aminek külön ilyen szervezetre van szüksége?
Abszolút, és ezért is mondtam egyébként pont az első ilyen beszélgetés során, hogy utánpótlással foglalkozni az nem egy lehetőség, az egy óriási nagy felelősség. És ezt tartom a mai napig, és tartani is fogom, hiszen alapvetően pedagógus emberként nem is mondhatok mást, mint azt, hogy az utánpótlásban dolgozó emberek leginkább nem szakedzők kellenek, hogy legyek, hanem pedagógusok. Aztán lehetnek szakedzők, aztán lehetnek akármilyen edzők, de a legfontosabb azért, hogy mi embereket nevelünk, és pedagógiai szemmel, fejlődés, lélektan pszichológia, tehát azért ezek egy fontos tényezői az utánpótlás nevelésnek. Fontos, hogy őket, a kis lurkókat így kezeljük, és egészen addig, amíg nagykorúak nem lesznek, így is kezeljük, és így is bánjunk velük. Tehát igazából én azt gondolom, hogyha ilyen mentalitással próbáljuk megközelíteni az utánpótlás nevelést, akkor szerintem olyan túlságosan nem tud ez majd ebbe bízom mellé futni.
A beszélgetés előtt említetted, hogy te nem vagy sokszoros válogatott játékos, tehát ha valaki ilyen vezetőre számított, az nem biztos, hogy csalódik, csak mást képzelt el, de akkor a te területed, a te munkafeladatod, az gyakorlatilag erre a pedagógus vonalra, vagy említetted a gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésre irányul majd?
Igen, abszolút az élményközpontú, illetve a kézlabda központú, gyerekközpontú versenyeztetésre fog majd ez fókuszálni. Szeretnénk a legkisebb korosztályokban is a versenyeztetés és olyan tekintetben visszahozni, hogy azon legyen a fő fókusz, illetve hogy a különböző versenyek végeztével minden gyerkőc ugyanúgy kaphasson érmet, csokit, cukrot, nem tudom, oklevelet, tehát hogy nagyon fontos a pozitív visszaigazolás, én azt vettem észre. Tehát, hogy nyilván a gyerekeknek a legnagyobb dicséret az tud lenni egy verseny, vagy egy akármilyen bajnoki forduló végén, hogyha ott mindenki győzött, ott mindenkinek van helye, mindenkinek van szerepe, mindenkire szükségünk van, mindenki egy tök jó egy társaságban van, és mi együtt vagyunk egy nagy erő, és nem külön-külön húzunk szét, és hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, akár a versenykírásainkkal meg tudjuk támasztani, akár az edzőinknek a gondolkodásában, vagy akár egy picit a szemléletmód változtatásában, akkor azt gondolom, hogy egy jó irányt fog venni ez az egész dolog.
Itt a Nemzeti Sportrádióban is nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy a gyerekeket mennyire fontos megnyerni a sportnak, akármelyik sportágnak. A kézilabda ilyen szempontból milyen helyzetben van? Akár egy sportág választónál, akár egy kiválasztónál sokan szeretnének a kézilabdázók lenni. Az elmúlt időszak eredményei bevonzzák-e a fiatalokat?
Igen, nagy a verseny, ezt jól látod, és ezt is szerintem jól érzitek, hogy azért az utánpótlásban nagy verseny folyik a gyermekekért, és szerintem itt igazából majdnem azt mondom, hogy persze én nagyon annak örülök, hogyha mindenki kézilabdázik, de a legfontosabb, hogy mindenki sportoljon, és mindenki próbáljon meg egészségesen élni, és próbáljon meg ugye benne maradni a csapatjátékokban, hiszen én azt hiszek, abban nevelkedtem, és mindenképp azt mondom, hogy nyilván egy jó példa például a kézlabda, hiszen ha más nem mondok, csak azt, hogy a mozgásanyagunknak a 70-80%-a atletikus képességekre hajaz, tehát a futások, dobások, kúszások, mászások, az alap képességfejlesztő gyakorlatok, azok mind megtalálhatóak a mozgás mintánkban, a kézlabda sportágban. Tehát olyan nagyon-nagyon rossz dolgot nem követel az ember, most idézőjel mondom, hogyha a kézlabdázónak adja a gyermekét, és velünk kezd el majd szépen a fejlődés útjára lépni. És azt gondolom, hogy nagy a verseny, nyilván a többi sportágos, de nem versenyként tekintünk, nem vetétásként tekintünk rá, hanem mi próbálunk a jobb programokkal, eredményesebb, adott esetben eredményesebb képzésekkel csábítóbbak lenni, vagy inkább ilyen vonzerővé válni a fiatalok számára. Ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk, hogyha felnőtt válogatottak eredményesek, hogyha felnőtt válogatottak olimpián vannak, ha vannak valós példaképek a felnőtt sportolók között, és szerintem most vannak, tehát igenis vannak olyan játékosaink, nem is egy, akikre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, sőt, mindenkire büszkék vagyunk, de vannak, akik nyilván kimagasló eredményeik okán még inkább büszkévé teszik az embert, de én azt szerintem ezek a helyes példák, vagy ezek a jó példák azok, akik ami miatt vonzóbbá válik a sportágunk, és többen bevonódnak.
Említetted már ezt a fáramászást, mindenféle gyakorlatias dolgot, mennyire küzd azzal a kézilabda sport, hogy a gyerekek azért most már egyre fiatalabb korban ilyen mozgásszegény életmódot folytatnak, ugye a digitális eszközök nem mondjuk, hogy milyen hátrányosak, szóval, hogy a kiválasztókon sokan panaszkodnak erre, hogy azért már nem olyan képességűek a gyerekek, amikor fiatalon bekerülnek a sportágba. Ezzel te találkoztál-e?
Igen, sajnos találkozunk, a mai napi találkozunk. Szerintem igazából, ha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztályt, bemenő korosztályról beszélek, 1-es, 2-es korcsoportok, általános iskola, alsótagozatos gyerekei. Az alapképességek, és tisztelet a kivételnek, az alapképességek hiánya az tetten érhető. Tehát itt gondolok arra, hogy helyes technikával történő futás, helyes dobótechnika kialakítása, egy helyes esés, vagy egy tompításnak a kialakítása, ezek már, és mondom még egyszer, tisztelet a kivételnek, de hiányoznak és fontos, hogy nekünk ezeket, nekünk felelősségünk van ebben, bármilyen sportágról is beszélek, hogy ezeket a képességeket nekünk edzéseken pótolnunk kell. Nem azzal kezdődik, hogy taktika és idefutsz helyet cseréltek, hanem az alap képességek fejlesztése az kötelességünk lent, és ezeket meg kell tanítani, és csak arra lehet építeni, azután következhet csak bármilyen taktika, stratégia, de az jóval később. Uh-huh. Az első az alapképesség, az alap dolgoknak a megtanítása.
Ahogy olvasom, Sebestyén Máté utánpótlás fejlesztési vezetőként segíti majd a munkádat, a férfi szakágat Rosta István vezeti a hölgyeket, vagy a kislányokat, lányokat, ifjabb kis Szilárd. Hogy fog kinézni közöttetek a munkamegosztás?
Igen, ahogy említettem a beszélgetésünk elején, hogy szerettem volna ezt az egész területet így jól alaposan leszálazni, és ezeket a szálakat területileg olyan vezetőkre biztosítani, vagy adni, akikben én megbízom, és azt gondolom, hogy van olyan tapasztalatuk ezeken a területeken, amikre mi bátran támaszkodhatunk. Ugye ilyen ifjabb kis Szilárd például, akit szerintem azért a hallgatóknak olyan nagyon nem hiszem, hogy be kell mutatni, hiszen rengeteg korosztályos válogatott eredmény fűződik a nevéhez, illetve olyan felnőtt játékosok is, akikkel korábban ő kezdett el a Nemzeti Kézlabda Akadémián annak idején dolgozni. Rosta István szintén, ő a Gyöngyös oldaláról, szerintem már több mint 10 éve szakmai igazgatója a Gyöngyösi Kézlabda Klubnak, ugye az egész család gyakorlatilag, hát most ezt a Rosta nevet se kell szerintem túlságosan a kézlabda berkeken belül bemutatni. Sebestyén Máté pedig ugye a sportintézetből csatlakozik hozzánk, neki meg az akadémia területéről van rengeteg tapasztalata, hiszen az államilag akreditált akadémiai rendszernek az auditációjáért felelt az elmúlt években, vagy az elmúlt évben, és neki az akadémiákról van rengeteg valós tapasztalata, hogy milyen tehetséges gyermekeink vannak, hogyan érdemes versenyeztetni teljesen akár játékengedélyek számát illetően. Tehát rengeteg valós tapasztalata van mondjuk a 14 és 21 év közötti tehetséges gyermekekről. Tehát hogy így terveztük ezt a szegmest szétbontani egymás között, hogy egyébként jelezték is az Istvánék, illetve a Szilárdék, hogy mindenki szeretne a másik munkájába azért belelátni, ez nem élesen elkülönül egymástól, mi egymás munkáját segítve, Szűcs Martinnal kiegészítve, Horváth László kollégámmal kiegészítve, Gyömöre István kollégámmal készített, tehát azért vannak itt még olyan rejtett tartalékaink, hogy így mondjam, akik ugye eddig is megvoltak a házon belül, csak egyszerűen én azt éreztem, hogy még szükség van egy további erősítésre.
Rosta Istvántól, ha minden igaz, van egy idézetünk, azt be tudjuk játszani. A vasárnap reggeli műsorban felhívtuk őt, ugye állandó szakértője az M4 Sportnak, és a Nemzeti Sportrádióban is hallgatjuk, ha nem, akkor nem. Akkor szóban elmondom, hogy ő azt mondta, hogy nem is igazán íróasztal mögötti munkáról van szó, hanem igazi terep munkáról. Ő szeretné a klubokkal, a kluboknál dolgozó utánpótlás edzőkkel felvenni a kapcsolatot, vagy tartani, mert szerintem ez már zajlik jelenleg is. Tehát abszolút nem távolról próbáltok meg rálátni erre az utánpótlás képző rendszerre itthon, hanem személyes találkozók révén is.
Így van, ez nem is lehet másképp. Én most a beszélgetésünk előtt is Kecskemétről jöttem, a serdülő kiválasztó harmadik ütemén voltam a sportcsarnokban. Gyakorlatilag ezt nem lehet íróasztal mellől, és nem is szabad íróasztal mellől. Tehát az embernek részessévé kell válnia a folyamatnak, és ott kell lennie, és gyakorlatilag a szövetét kell, hogy képezze ennek az egésznek, hiszen akkor tudunk mi az író, aztán a nap végén az íróasztal mögül jó versenykírásokat gyártani, jó döntéseket hozni, hogyha megtapasztaljuk ezeket. Szerencsés a helyzet, hogyha van az embernek klub tapasztalata. Tehát én mondjuk ilyen értelemben egy picit szerencsésebbnek érzem magam, hiszen van egy 10 éves klub tapasztalatom, nem is fővárosi klubból, hanem vidéki klubból, ahol azért több száz gyermekkel foglalkoztunk az évek során évente. Tehát én azt gondolom, hogy ha van tapasztalat a piacról, hogy így mondjam ilyen csúnya szóval, akkor az a legjobb, és azt tudjuk beültetni az elméletbe.
Hogy legyek egy kicsit kötekedő. Az utánpótlás sportban gyakran elhangzik az a mondás, hogy hosszú távra tervezünk, a jövőnek neveljük a gyerekeket, de sokak szerint ez azt a célt szolgálja, hogy ne legyen számunk kérhető az adott időszakban egy-egy vezetőnek a munkája. Neked van-e ilyen tapasztalatod? És például a ti igazgatóságotok tud-e olyan, hát a közeljövőben felmutattandó eredményeket vagy célokat mondani, akár most te tudsz-e, ami hát csúnya szóval, de számon kérhető.
Igen, hosszú távú célokat megfogalmazni az nem túl elegáns, biztos kell, meg jó, hogyha van, de én azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk, nem csak nem a kézlabda, hanem úgy englobál a gyakorlati sportág, hiszen amit te is említettél, ugye a mesterséges intelligencia megjelenésével, illetve a telefonok a különböző kütyük megjelenésével óriási a versenyfutás a gyerekekért, hogy ne ragadjanak a szobába, hanem jöjjenek el és sportoljanak, hiszen ugyanazokat a hormonokat meg tudják kapni sajnos pozitív visszajövőt a telefonjukról 2 perc alatt, mint mi mondjuk egy másfél órás, 2 órás edzéssel, tehát óriási a verseny. Nekünk nincs időnk arra, bocsánat, hogy azt mondom, hogy 6-8-10 éves terveket szövegessünk, nekünk 6-8 hónapos terveket kell szövegetnünk, meg 1 éves terveket kell szövegetnünk, ami a következő előttünk álló időszakban lesznek relevánsak, hiszen mi nem engedhetjük meg, hogy győzedelmeskedjen felettünk ez a kütyű, ez a bizonyos kütyű, nekünk muszáj őket kihívni, és muszáj. És ha ez abból kell, hogy összeálljon, hogy mi nem tudom, nagyobb jutalmakat vagy motiválóbb dolgokat teszünk elők, vagy lehívjuk a felnőtt válogatott bizonyos játékosait egy-egy fordulóra, hogy lehessen velük egy fotót készíteni, lehessen velük beszélgetni, akkor abból fog állni. Tehát mi bátran állunk elé, mert azt gondolom, hogy most viszont tehát olyan értelemben fel kell vennünk a fonalat, hogy ezek rövid távon is számon kérhetővé válhassanak, de nem csak azért, hogy számon kérhető legyen, hanem azért, mert egyébként ezt így is gondoljuk, meg ezt érezzük, ez a tapasztalatunk, hogy muszáj ezzel így foglalkozni. Tehát...
Meghallgathatjuk most elvileg Rosta Pilu nyilatkozatát, Kreszbányt szerkesztő kollégánk behúzt, úgyhogy hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
Üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert ugye enélkül nem fog menni, hogy ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz majd előrelépés.
És akkor, ha jól értem, ez terep munka, tehát nem íróasztal mögül végzitek, hanem azért, hogyha akkor kapcsolatot tartotok a klubokkal, akkor gondolom, hogy járod majd te is az országot.
Így van, mert el is kezdtük, és azt inkább többet szóval mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásuk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terep munka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
Meg tudod erősíteni ezt, hozzád is pozitív visszajelzések érkeztek-e, mióta kijött a hír, hogy megalakult az igazgatóság?
Igen, abszolút. Hozzám is tényleg sokan gratuláltak, és ugye most mondom személyesen is, például a Magyar Kupa hétvégén is sok szakemberrel találkoztam, és mindenkiből azt érzem, hogy támogatólag van az igazgatóság felé, és minden tagját illetően, hiszen mindenki érzi, hogy szükség van most egy lendületre arra, hogy teljesen mindegy, hogy versenykiírás, teljesen mindegy, hogy versenyeztetés, vagy élmény alapú kézlabda, vagy jutalmak, vagy bármi, ami a gyerekeknél fordul, de most erre egyébként szükség van, és fontos a megtartó erő. Úgyhogy nagyon-nagyon támogató a közeg, én ezt nagyon köszönöm nekik, és azzal igyekszünk meghálálni, hogy mi ezért a tudásunk legjobbát fogjuk ide tenni az asztalra, hogy ezt vissza tudjuk adni.
Még egy-két konkrétumot hagy húzzak ki belőle, tehát hogyha egy-két év múlva ránézünk a ti munkátokra, akkor mi fémjelezni a legjobban a ti sikereteket, vagy az eredményességeteket? Minél több magyar játékos az NB1-es bajnokságban, akár a magyar válogatottnak fiatal játékost adni, akár a gyermekbajnokság hibáit, ha van ilyen, kijavítani. Szóval miben mérhető az, amit ti dolgozni fogtok?
Sok tekintetben mérhető, mondjuk a legfontosabb nyilván az, hogy egészséges gyermekeket és sportot szerető embereket próbáljunk meg nevelni, de hogyha most kifejezetten a kézilabdáról van szó, akkor én azt gondolom, hogy azon én már nagyon boldog lennék, hogyha nem lennének lyukas korosztályaink olyan értelem, hogy a bajnokságok tekintetében. Tehát, hogy most például U11, U13-as bajnokságunk azért nincs kiírva, mert sajnos ha kiírnánk, akkor sokkal nagyobb távolságokat kellene utazniuk a csapatoknak, és mert nincs annyi nevezett csapat. És ez nyilván abból adódik, hogy ha kevesebb a gyerek, nem tudnak nevezni azokba a korosztályokba, akkor viszont óriási távolságok vannak, az óriási távolságokkal adott esetben még akár nagy arányú győzelmek, vereségek is lehetnek, és ez mind a lemorzsolódáshoz vezethet. A mi feladatunk szerintem az, hogy a lemorzsolódást megállítsuk, vagy ahogy lehet lassítsuk, ez nem csak nálunk probléma, tehát az Európai Kézlabda Szövetség más tagországaival is beszéltem már jó pár évvel ezelőtt is, és elmondták, hogy egyébként náluk is az iskolaváltás pillanatában nagy-nagy lemorzsolódások vannak. Én azt gondolom, hogy akkor mi már nagyon-nagyon boldogok lennénk mondjuk egy-két év múlva, hogyha ez a bizonyos lemorzsolódás egy picit stagnálna, adott esetben megfordulna, és megjelennének nálunk azok a számok, amik mondjuk amik az előtt voltak, mondjuk a Covid előtti időszakban voltak, tehát az már mondjuk egy jó 8-6-8 évvel ezelőtti időszámok.
Fiatalok szerepe NB1-ben, válogatottban?
Nagyon fontos a fiatalok szerepe, hiszen én ezt még annak ellenére is mondom, hogy ha adott esetben mondjuk a bajnokság színvonalának visszaesésével is idéző járna, akkor is nagyon fontos megjelenniük ezeken a küzdőtereken is. És nem azzal van a baj, hogy van egy-két külföldi, mert nálunk egyébként a sportágunkban nincsen nagy külföldi szám, 70 pár olyan játékengedély van, ami az egész bajnokságot illeti, de hogyha ezt visszaosztom a top BL csapatok utáni csapatok számával, akkor gyakorlatilag a csapatonként 1-2, most nyilván ezt átlagban mondom, mert valahol van 4, valahol meg sehol semmi, de hogy ezt azt mondom, hogy nálunk a külföldiek arányával nincsen már probléma. Volt időszak, amikor volt ezzel probléma, nálunk most ez úgy néz ki, hogy beállt. Ezek a fiatal játékosok, akik pedig jönnek befele a felnőtt bajnokságban, nekünk az a legeslegfontosabb, hogy ez a bizonyos küszöb, ami ott a junior és a felnőtt közötti időszakban van, hogy nem tudnak még egyből bekerülni. Valószínűleg még hiányzik egy képzés, még valószínűleg nem készek arra abból a kis közegből, abból a kis burokból, amikor kijönnek, nem készek arra, hogy már a nagy versenyszférában, az NBA-ben megállják a helyüket. Nekünk ott van nagyon-nagyon komoly feladatunk, hogy ezt a kis geppet, ezt mi átugrassuk velük, és azt mondjuk, hogy vagy egy kettőssel, vagy egy NB1B-ben kell játszanod, vagy igenis ott kell a felnőtt NB1-es mérkőzésen a padon, és ha van lehetőséget szállj be, tehát nekünk azzal van feladatunk, és igenis áramoltatni kell a fiatal magyar tehetségeket, minél több magyart kell a pályára tenni, és ezzel fognak egyébként, mert ezzel lesz jó válogatottunk, és ha jól válogatottunk, onnantól fogva azt gondolom, hogy az már nem kérdés, hogy akár a határa csillagoség is lehet.
Akkor ez egyfajta tehetséggondozás is, ugye? Tehát, hogy azok a gyerekek, akik ott vannak, tehetségesek, de ahogy az említett ugrás nem tudják megtenni, valahogy nekik játék lehetőséget biztosítani, mert hiszen az a kulcs ebben.
Igen,
a korban.
Illetve a túlversenyeztetést elkerülni, hiszen nagyon-nagyon a tehetséges játékosoknál sokszor előfordul a túlzottan sok mérkőzés számnak a megjelenése. És nekünk ez is egy nagy felelősségünk, hogy ezt el kell kerülni, ilyet nem lehet csinálni. Tehát vagy a játékengedélyek számát kell olyan tekintetben csökkenteni, amit most mi szeretnénk is, hogy eddig ugye két utánpótlás játékengedélye lehetett tehát játszott mondjuk egy U16-ba, meg egy U18-ba. A baj csak az volt, hogy sajnos voltak olyan sportszervezetek, akik ettől függetlenül mondjuk egy NB1-B és felnőtt bajnokságba is berakták ezt a játékost, meg még leültették egy NB1-es bajnokságba is, és simán összejött neki mondjuk 3-4 mérkőzésnyi játékperc is egy hétvégén, amit nem szabad csinálni. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor nem szétforgácsolni kell U18-ba, meg nem tudom, 17 éves korban, meg 19-ben, ott kell rá legjobban vigyázni. Ott kell, egyébként is kell rá vigyázni, de ott aztán meg végképp, hogy megmaradjon, és ne ott szegje kedvét ez a túlzott túlversenyeztetés, hanem ott jöjjön meg a kedve, ott jön meg az étvágya, és nekünk arra kell figyelni, hogy ott viszont ne játszassuk túl, hanem legyen éhsége arra, hogy ő kimenjen a pályára. És hogyha ott nem kap csak hetente egyet, vagy maximum kettőt lehetőséget mérkőzésre, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk őt védeni, és akkor hosszú távon ő be fog tudni illeszkedni.
A szurkolók körében nagyon gyakran előjön az a párhuzam, ami a 2018-as debreceni női junior világbajnoki döntőben látszódott Heri Reisztad és Háfra Noémi között, hogy hová jutott egyik, illetve másik játékos. Heri Reisztad ugye olimpiai világ és Európa bajnok norvég játékos, Háfra Noémi jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik. Erre utal a kérdésem, hogy mi az, ami nálunk javításra szorul, és ti a saját utatokat szeretnétek eljárni, vagy nem szégyeltek akár külföldi jó példákat átvenni?
Érdekes a kérdés, meg az összehasonlítás is. Én azt gondolom, hogy ha skandináv példákat hozunk, tehát eleve kulturális kérdéseket kezdünk el, akkor onnantól fogva feszegetni. Tehát nem lehet egyébként, szerintem bizonyos értelemben nem lehet a körtét az almával összehasonlítani. Vannak jó dolgok, ilyen best practice-ek, amiket érdemes lehúzni, érdemes implementálni azokból a bizonyos országokból, ahol ezek működnek. De mindent nem fogunk tudni, hiszen nekünk teljesen más a berendezkedésünk, teljesen mások a mentalitásaink, teljesen más kultúránk van. Nekünk bizonyos felületeket, bizonyos dolgokat biztos, hogy le fogunk tudni tőlük, vagy el fogunk tudni, és el is kell tőlük tanulnunk. És nagyon fontos az edzőknek az önképzése, hogy az edzőknek legyen arra igényük, hogy azáltal, hogy befejezték az iskolapadban a tanulmányaikat, az nem jelent azt, hogy valaminek vége van. Onnantól kezdődik csak az út, és neki onnantól fogva önképeznie kéne magát. Én nem a játékosokban keresem, hát itt se születik, nem tudom, tehetségtelenebb gyerek, mint a Norvégiában. Itt is olyan tehetséges gyerekek születnek. A felelősség az ott van, hogy az edzőnek kell magát önképeznie ahhoz, hogy megfelelő tudást tudjon biztosítani a gyermek számára.
Tudnál-e olyan jó példát mondani, amit át lehet venni, és milyen nemzetek jelenthetnek jó példát? Tehát látunk francia akadémiai rendszert, Norvégot, mondtad a skandinávokat, németet, szóval egy vagy két olyan konkrétumot tudnál-e mondani, amit abszolút be lehet építeni a magyar képzésbe?
Igen, 2022-ben volt szerencsém az izlandi sportminiszter társaságában megnézni egy ugye hazai rendezésű Európa-bajnokság során itt volt, és nézte az izlandi válogatottat az MVM Domban, és volt szerencsém vele egy egész meccset sikerült együtt néznünk, és hát alig vártam, hogy föltehessem a kérdést már ott a beszélgetés elején is, hogy mondja már ugyan már el nekem, hogy mi az ő sikerüknek a titka. Hát ott vannak egy 350 ezres ország, és hogy mégis a labdarúgásban is, és a kézlabdában is, és hogy ez mi. És akkor ugye mondta, hogy nézd András, hát mi annyira kevesen vagyunk, egy ilyen halászos hasonlatot hozott nekem, hogy amikor mi kimegyünk a hajóval a tengerre, és kidobjuk a zákot, vagy a hálót a vízbe, mi nem tehetjük meg azt, hogy ne húzzunk ki minden egyes halat a hajóra. Azt mondja, mi a legkisebb halakat is kiszedjük a hajóra, és minden egyes kis hallal foglalkozunk. Tehát mi nem dobunk vissza halat. Mi nem mondjuk azt egy 13 éves gyerkőcre, hogy ó, hát ebből nem lesz semmi, vagy ó, hát túlsúlyos vagy milyen alacsony. Mindenkivel foglalkoznak, mindenkit megtanítanak sportolni, kézilabdázni, és mindenkivel nagyon-nagyon komolyan mindenkit menedzselnek, akár duál karrier tekintetében, akár csak a sport tekintetében, de senkit nem engednek el. Szerintem, hogyha ilyen dolgokat tudunk például behozni, hogy mi igenis olyan szemmel tekintünk a gyerekekre, hogy nincs tehetséges, vagy tehát nekünk gyerek van, és mindenkivel kell foglalkozni. És lehet, hogy az igaz, most egy nagyon magas, nem tudom, akcelerált gyerekről van szó, akinek még a mozgása szana szét van, és több munkát igényel az edzőtől, hogy azzal a gyerekkel foglalkozzon, de igenis meg kell tenni, és igenis kell azzal a gyerkőccel foglalkozni. Nem csak azért, mert lehet, hogy ő lesz a nem tudom a világ legjobb játékos, hanem egyébként is kötelességünk vele foglalkozni, hogyha eljön is kézlabdázni akar, és megígérjük a szüleinek, hogy mi megtanítjuk kézlabdázni, akkor tanítsuk meg kézlabdázni. Tehát ez egy alap. És azt, ha még abból a gyerekből még nagy is, egy tehetséges felnőtt játékos is lesz, hát akkor meg azt gondolom, hogy elértük a célunkat, és nagyon boldogok vagyunk.
Igen, ez, amit mondtál, ez előjött akkor is, amikor például a magyar válogatottból hiányolták a klasszikus, magas, most női mezőnyről beszélünk, átlövőket, és sokan azt mondták, hogy amikor a gyermekkorban eredménykényszer van, ugye akkor az edző inkább nyúl a kisebb, ügyesebb, irányító típusú alacsonyabb játékosokhoz, és az átlövőkkel nem foglalkoznak annyit, akik esetleg, ahogy te mondod, később érnek. Szóval akkor ezen is változtatni kell, hogy igenis, aki benne van a rendszerben, ahhoz meglegyen a megfelelő szakember és megfelelő türelem.
Igen, ezen is változtatni kell, így van, és ez szemléletmódbeli változást igényel az edzőknél leginkább, hogy meg a kiválasztó rendszerünknél is leginkább, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem az éppen aktuális, nagyon ügyes, jó pálya tesztet betanuló gyerkőcökből lesz majd később a Vámos Petra, tehát hanem igenis lehet, hogy abból a sarokba éppen ott álló magas lányból lesz, aki most egyelőre még lehet, hogy ki sem mer lépni, vagy egyelőre még csak ott van, és még a labdát se tudja nagyon elkapni, meg még nyaklik a mozgása, de és tudom, hogy az egy hosszabb folyamat, és tudom, hogy az nagyobb munka, és mondom, tisztelet a kivételnek, mert rengeteg jó szakemberünk van Magyarországon, akik egyébként ezt a munkát el is végzik, és ennek köszönhetően van Aldekannánk, vagy szóval, hogy most, ha nem mondjak, tényleg nem akarok senkit kiemelni, de hogy ennek köszönhetően vannak tehetségeink, csak ha ezt még jobban megerősítjük és megtámasztjuk, és tényleg mindenki tud ilyen felfogásszerűen dolgozni az utánpótlásban, akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni a végén.
Egy utolsó gyors kérdése van, csak időnk, az akadémiai rendszer rendben van-e úgy, ahogy van? Ott is sokan beszélnek kiégett, túlterhelt, sérülésekkel bajlódó gyerekekről, szóval jó-e a mostani rendszer, vagy ebbe is esetleg terveztek belenyúlni?
Racionalizálni lehet mindig, tehát én ezt nem mondom, hogy ne lehetne racionalizálni. Most elég csak egyébként a NEKÁ-ból, csak hogy tényleg így egy példát, mert ugye ha csak egy kérdés is az akadémia kapcsolatban, akkor beszélünk a NEKÁ-ról. A NEKÁ-nak egyébként, tehát ha mi mutatná jobban, már bocsánat, tehát az ő sikerük titkát, ha nem az, hogy az NB1-ben vannak magyar tehetséges gyerekekkel, az ott esetben a saját utánpótlásukból persze néha meg kell támasztani egy-egy külső igazolással, de a saját tehetséges akadémistáikkal vannak az NB1-ben, és ott állják meg a helyüket, és benn maradnak, és sokszor éles meccseket tudnak már, valós minőségi játékperceket tudnak ezek a gyerekek játszani, és ha nincs felület ezeknek a gyerekeknek még ennyi se, hogy itt megmutassák magukat, akkor kérdezem én, hogy hol mutatják meg magukat az NB1-be, vagy az NB2-be? Tehát muszáj olyan felületet biztosítani, ahol ezek a tehetséges gyerekek tudnak versenyezni. Ugye az akadémiai rendszer ilyen tekintetben szerintem így megfelelő, viszont biztos racionalizálni kell egy-két dolgot a versenyeztetésükkel kapcsolatban, a verseny engedélyükkel kapcsolatban, a túlversenyeztetéssel kapcsolatban, ezekkel elképzelhető, hogy kell racionalizálni.
Sok sikert kívánunk nektek ez a nem kis munkához, és szerintem hívunk még ide a Nemzeti Sportrádióba, hogy a fejleményekről és az eredményekről beszélgessünk. Pic Andrásnak nagyon szépen köszönöm, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztés igazgatóságának vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Az aszfalt romok alól, mert hallottam az erdő zúgását. Te úgy jöttél, mint vízelés sziklafal, az őrvénylő időkővé vált. Csendődte be azóta a mohát, nincs többé napfényből függő ágy, nincs illat már, nincs szín a fáj. Meg és karcolt minden át. Egy ösztön láng azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt és rögtön elfújták. Nézd úgy vissza a gyökérbe az esőt, mint ott felejtett ócska fürdőkát. Emlékezz, égjen beléd jól a kép, kövessen, mint test az árnyék.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perc a pontos idő, hétfő lévén kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Vendégeink Ballai Attila, Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, Székely Dávid, az M4 Sportcsatorna igazgatója, és Álpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok! Hát alapból izgalmasnak ígérkezett a sportos hétvége, de azzal, hogy a Formula 1-es Miami nagydíjat 3 órával előre hozták, és nem 22 órától, hanem 19 órától kezdődött a futam vasárnap, nagyon sok mindent átírt a közvetítések terén. Pisti, ti örültetek ennek a nemzeti sportnál, mert befért így a futam, ami eredetileg talán kisebb terjedelemben kapott volna teret. Dávid viszont az M4 Sport tekintetében azért ez komoly logisztika lehetett.
Hát igen, de mondjuk előre lehetett tudni, hogy van ilyen tervben, tehát ezt azért már viszonylag 2-3 nappal a vasárnapot megelőzően megírták, és hála Istennek két csatornája van ilyenkor a hétvégén a sportnak a köztévében, az M4 Sport és az M4 Sport Plus, és nyilván amikor 5 héttel korábban megtervezzük, hogy mi hogy lesz, akkor azért sok mindenre számítunk arra, hogy előre hoznak valamit kevésbé. Ugye az volt a tervünk, hogy a Ferencváros és az Újpest rangadója, ezt majd megbeszéljük után, a Magyar Kézilabda Kupa döntője jön majd a nőknek, bár nyilván ott már egyértelmű volt, hogy melyik csapat nyer, hiszen az elődöntőben összesorsolták a Fradit meg a Győr, de mégiscsak azért ez egy kiemelkedő esemény a magyar sportban, és aztán utána értük volna el a Forma 1-et, még lett volna egyéb műsor is közte, így viszont a kézilabdát azt át kellett tennünk az M4 Sport Plus-ra, és így a Puskás Suzuki kupát, ezt nem tudtuk adni az M4 Sport Plus-on, csak az első fél idejét a bronzmeccsnek, de ott ugye meg nem volt magyar csapat, úgyhogy talán ebből a szempontból ez így egy kevésbé fájó dolog volt, úgyhogy az M4Sport.hu-n, ahol ugye további 5 csatornánk van, azért azt is meg tudtuk mutatni, hogy mire megy a Real Madrid a döntőben a Stáviával. Nem volt annyira vészes egyébként, inkább ilyenkor az a baj, hogy mi azért adjuk a szavunkat, hogy mit hol közvetítünk, és bármennyire is mindenki megértő volt tényleg a Puskás Suzuki kupával kapcsolatban is, a Kézilabda Szövetség is egyértelműen mondta, hogy hát akkor most plusz, ugyanúgy ingyenesen mindenki számára elérhető, sőt, tehát még az M4 Sport Plus az műholdon is fönn van, tehát még több helyen elérhető, akár Ausztráliában is, meg ott van az online, ami az egyre inkább most már teret nyert, tehát ugye nagyon nagy tragédia ezzel nem történt, nyilván itt a reklám összecsúszások, mihez milyen szponzorációt adtunk el, annak hol kell lemenni, az bonyolultabb, úgyhogy ez leginkább egyébként az úgynevezett lebonyosok számára volt egy kicsivel komolyabb probléma, meg a reklámértékesítőknek is, de megoldottuk ezt is, mint mindent.
Nyilván érdekes lett volna, hogyha Eto Fradi a női kézilabda Magyar Kupa döntő, mert ott egy kicsit jobban szívta volna a talán az M4 is a fogát, de nem az volt, mert az már
szombaton érdekes, hogy a számokat összehasonlítva, valószínűleg az emberek úgy vannak fel, hogy az Eto Fradi ennyiszer egy szezonban már lehet, hogy sok, tehát hogy szombaton az elődöntő, az nem hozott megközelítőleg sem olyan nézettséget, mint a Forma 1, és ugye van még egy, a Forma 1-el kapcsolatban nagyon szigorúan van szabályozva az, bármennyire is ugye a Liberty variált, hogy melyik csatornán kell leadnunk. Tehát az úgy van eladva, hogy az M4 Sporton megy, nagyon különleges esetekben lásd labdarúgó világbajnokság, vagy Európa-bajnoki mérkőzés, mondjuk a magyar válogatottal pláne akkor kérhetjük külön a Liberty-től a Hungaroringen keresztül, hogy akkor az legyen a Dunán mondjuk. Ez most ilyen rövid időn belül nem ment volna, de végül azt gondolom, hogy a jó megoldás született.
Ugye az volt a gond, bocsáss meg, hogy szombaton este az időmérő után ült össze a bizottság, az FIA, és akkor döntöttek, tehát rövid hát, volt.
Egészen a döntése nem volt gond, így volt futtam. Tehát, hogy ez azért szerintem egy felelősségteljes döntés volt.
Ja, ez abszolút nem voltak kétségeim, nyilvánvaló volt, hogy itt az M4 a Formula 1 esetében abszolút prioritás. Én úgy értesültem erről az egészen szépen, kulturáltan szombat délután összeraktam a vasárnapi tükrömet, mert ugye embertelen mennyiségű eseményünk volt, és egyik se kis pályás, tehát azért most itt a Újpest, akár csak az Újpest Fradi, a Formula 1, mindegyik, de a Formula 1-el úgy voltam, az csak egy jelzésértékű történet, online futam lesz. Aztán vasárnap reggel fölkeltem, kiültem a teraszra a kávé mellé, az első e-mail, amit láttam, az egyébként az M4-nek az e-mailje volt, hogy műsorváltás, mondom, azért megnézem, mi az, mert ilyenek néha szoktak lenni, arra nem számítottam, hogy ez azt jelenti, hogy 19 órára előre hozták a Formula 1 rajtját, tehát mindegy, ott gyorsan átdolgoztuk a dolgot, én így örültem, mert így Zsoldos kollega egy kicsit nagyobb felületet kapott azzal, meg ő azért szeret meg tud élni, úgyhogy ezzel én ennek örültem, csak mondjuk egy másfél órás munkámba volt a dolog, de onnantól már minden gördült a maga.
5 hetes szünet után ugye volt miről beszélni bőven. Attila, te hogyan abszolváltad ezt a hétvégét a helyszínek között, hogyan logisztikáztál?
A Forma 1 futam előrehozása kevésbé befolyásolt a programomat. Hát egyébként nyilvánvaló, mivel női kézilabda a Magyar Kupa 4-es döntő volt, ezért adott volt, hogy Tatabányán ott kell lennem. Sikerült még mellé becsempésznem egy Szigetszent Miklós Budakalász férfi kézilabda a 4-es kiesési rangodó.
De már pénteken is ott voltál? Tehát már a Európa Kupa meccsen is?
Hát pénteken voltam a Miklós Budakalász meccsen, ja. Az volt egyébként a legizgalmasabb meccs, az összes között, amit láttam a hétvégén. Igen. És a szégyen szemre volt olyan szakasza az egyik kézilabda mérkőzésnek, amikor beültem a nevezzük az desknek ott a Tatabányai csarnokban, és két tévén az egyiken a kézilabdát, a másikon az Újpest Fradit néztem, ami 2-0 lett, és akkor visszamentem a csarnokba.
Uh-huh. Ha már ennél a témánál tartunk, akkor kanyarodjunk rá arra, mielőtt az NB1-es fordulót boncolgatjuk, hogy május 16-án lesz ugye a záró forduló, 17 óra 15 perctől kezdődik 4 olyan mérkőzés is, amit televízión lehet majd látni. Ezt hogyan szervezitek meg, Dávid? És a tekintetben, hogy itt a VAR lehetőségek, a VAR lehetőségeket is figyelembe kell venni, ugye?
Bocsánat, hogy közbevágok, de ugye azért 4, mert a Fradi Zeta itt a kulcsmeccs, mert ott játszik egy bajnok esélyes, meg egy bronzérem esélyes, így viszont az összes olyan meccset mellé kell társítani, ami az aranyról vagy a bronzról dönt, az meg 4 darab.
Ferencváros Zete, Kisvárda, Győr, Debrecen, Újpest és Diósgyőr Paks találkozók.
Hát igen, hogy az európai kupaindulás majd még szintén érdekes kérdés lesz, hogyha emiatt kellett ezt így csinálni. Az elmúlt években szerencsénk volt, szinte teljesen szét tudtuk szedni, itt most nem. Az M4 Sporton megy majd nagyrészt a Kisvárda Győr összecsapás, hiszen a jelenlegi lista vezető mérkőzését adjuk az M4 Sporton, az M4 Sport pluszon adjuk a Ferencváros meccset a Zet ellen, és a bronzért menő másik két meccset azt megadjuk az m4sport.hu-n, de az M4 Sport lesz itt a fő csatornánk, tehát ott, hogyha bárhol máshol történik valami, azt osztott képben megmutatjuk, és mert a felvezetésünk, meg az értékelésünk is az nagyjából úgy fog kinézni, hogy mindenhova is kapcsolunk azért, hogy egy teljes képet láthassanak a nézők. Egyébként nézettség szempontjából jobb az, hogyha külön vannak a meccsek, mert hogy nem lesz négyszer annyi néző azért, mert 4 meccs van egy időpontban, hiszen nem négyszer annyi embert érdekel a labdarúgó NB1, de az biztos, hogy ez egy különleges történet lesz, sok mindennel készülünk, meg sok mindenre figyelünk. Én örülök, hogy van most egy ilyen kihívás is, azért nagyon szeretjük a különböző feladatokat. Ez például szintén egy olyan, amit nagyon régen kellett így csinálnunk. Ugye tavaly már ott tartottunk, hogy 2 meccs volt egy időben, most azért ez a 4, ez egy kicsit más, és azért lehet 4, mert az MLS beruházott még egy varkocsira az elmúlt időszakban, ugye 3-mal indultunk, de most már 4 van, és a kiemelt meccseknél a 12-es kameraszám sem jelent gondot, mert 2 ilyen varkocsit össze tudnak kötni, és akkor hirtelen 24 kamerát tud kezelni a VAR. Itt most ilyenről nincsen szó, tehát itt most a 12 kamerás megoldások ezért lesznek, de ettől még azért ez egy kifejezetten izgalmas történet, főleg ha mondjuk nem tudom, a Ferencváros megszerzi a vezetést korán az Alaegerszeg ellen, és akkor átveszi a vezetést a tabellán, de hát ez még 2 hét, addig van egy MOL Magyar Kupa döntőnk, ami más szempontból, de legalább ekkora kihívás
vagy a Puskásban. Vagy a Kisvárda a Győr ellen.
Az is benne van a pakliban, igen.
Meglátjuk.
És akkor ugye van még 2 meccs, de azt kényelmesen elrakjátok, gondolom. Külön-külön.
Hát van még 2 meccs, mind a 2 péntek este, mert ugye itt meg azt nézzük, hogy vasárnap már a pihenője meglegyen az NB1-es csapatoknak, és ott az NB2-ben mutatjuk majd a kvázi bajnokavatós mérkőzést, mert az NB1 azért az viszonylag hamar újra is indul, és akkor nem akartuk azt, hogy átadjuk vasárnapra, meg jobban is jön ki így programilag, mert például azon a vasárnapon a magyar férfi kézilabda válogatott játszik majd Szerbiával Veszprémben, a Tour de Hongrie záró szakasza után, ami szintén Veszprémben ér egyébként véget, és ezt csak így fejből mondom, hogy mi mindenünk van, tehát ez tényleg egy sűrű időszak, hanem igen, a női foci BL döntő, az később van, nem azon a hétvégén, de hogy nagyon sok minden van, hála Istennek, amit tudunk mutatni, úgyhogy ez mindig egy nagy matek. Most az a jó, hogy így a Magyar Kupa miatt egy héttel több van arra, hogy felkészüljünk, tehát nem az van, ez most szombat gyakorlatilag, és remélem, hogy picit azt is figyelme vettük egyébként, hogy a Kisvárda Győr meccs után, ha a Győr ünnepelhet, már pedig szerintem egy második helyet is meg kell ünnepelni, ha meg arany, akkor pláne, ne hajnali 4-kor érjen haza a győri csapat, hanem adott esetben még a nem tudom hány 4,5 óra legalább az út, de hogy akkor is éjfélre ott van a társaság, is meg lehet ünnepelni, esetleg számukra ez egy történelmi nap lesz.
Itt a Nemzeti Sportrádióban is, ha jól tudom, ugye egy 4-es körkapcsolással készülünk, úgyhogy...
Hát 4-es körkapcsolással, de alapvetően nyilván azért 2 helyszínre, tehát mondtam is a kollégáknak, hogy viseljék el, hogyha a 2 bronzmeccsre mennek, és adott esetben mondjuk a közvetítési idő 8-8%-át kapják meg, mert ennek van realitása.
Na de ahhoz, hogy ez így alakuljon, és ilyen izgalmas záróforduló elé nézzünk, ahhoz az kellett, hogy a Győr és a Ferencváros is nagyon magabiztos győzelmet aratott hétvégén. A Győr a Diósgyőr ellen nyert hazai pályán 4-0-ra, a Ferencváros pedig az Újpest vendégeként 5-0-ra. Erre számítottatok-e? Meglepette bármelyik csapat benneteket?
Természetesen, hát nem számítottam, hogy a Fradi 5-0-ra fog nyerni Újpesten. Arra számítottam, hogy a Győr nyer. Ez a 4-0, ez most így utólag nagyon jól néz ki. De az első gólig azért látszott, hogy a győrieket, ha nem is bénítja, de nyomja a tét. Tehát ez nem az a gördüléken Győr volt, amelyeket láttuk a bajnokságban több alkalommal is. Viszont, hogyha egy ilyen matematikai modellt fel kéne állítani, hogy mikor a legjobb gólokat szerezni, akkor a második az szépen pont a szünet előtt, a harmadik az pont a szünet után, és utána elkezdett úgy futballozni a Győr, ahogy tud. De ez bizonyos szempontból egy jelzés volt az utolsó fordulóra is, mert könnyű most azt mondani, hogy a Kisvárda már engedte ezt a szezont, és az utolsó meccsén gyakorlatilag néha értelmezhetetlen csapat talált fel, és egyébként Révész Attila is egy ilyen szempontból kalkulálhatatlan figurája a magyar futballnak, tehát lehet, hogy azt akarja megmutatni a Győr ellen, hogy 6 darab 17 éves játékossal is fel tud állni a Kisvárda, de lehet, hogy azt akarja megmutatni, hogy na hát mi a Győrnek ellenfelé vagyunk, és a bajnokok nem is lehetünk, de király csinálok lehetünk most aztán mindent bele, úgyhogy ha csak a Győr úgy kezdhetne Kisvárdán, hogy a döntetlennel és bajnok, az egy egészen más felállás lenne, mint hogy úgy kell kezdeni, hogy most jelen állás szerint, hogyha a Fradi megszerzi a vezetést, akkor lépéskényszerben van a Győr is. Egyáltalán ez, a futball az egyetlen sportág, ahol semmiféle garancia nincs, hogy a Győr nyerni fog Kisvárdán. Persze arra sem, hogy a Fradi megveri az Alaegerszeget.
Kétszer már kikapott tőle.
Igen. De én azt gondolom, hogy tehát az lenne a leggroteszkebb végkifelet ennek a bajnokságnak, hogyha egyikük se nyerne, és így lenne a Győr bajnok. Tehát szerintem legalább egyikük nyerni fog, kíváncsian várom, hogy melyikük, de ha mind a kettőjük, akkor az a papírformás bajnok a Győr. Most ami meg ezt az Újpest Fradit illeti, én 1990-ben ott voltam, amikor a Fradi 5-0-ra nyert Újpesten, és akkor az, ahogy mondtam, az olyan volt, mint hogyha marslakok szálltak volna le körülbelül.
Akkor a címvédő Újpestet verte.
A címvédő Újpestet verte, egy Ivasi Tibor edzősködésének első mérkőzésen, Lipcsei Péter első mérkőzésen, Szenes Sándor első mérkőzésen, és akkor az 5-0 az olyan volt, hogy álljó, hát egyszer az életben. És most akkor azóta az utóbbi években hol 6-0-ra nyert a Fradi Újpesten, hol 5-0-ra, hol 4-0-ra. Mi csak azt se lehet mondani, hogy az újpesti játékosokat bénítja ez a hosszú sorozat a Fradi ellen, mert az újpesti játékosok fele azt se tudja, hogy mi az, hogy Újpest-Fradi rivalizálás, meg hogy 5 évvel ezelőtt mi volt, meg hogy... De döbbenetes hibákat követtek el. Tehát az első gól előtt, ahogy helyezkedtek, ahogy kontakt nélkül a Fradi azt a támadást lejátszotta. A 2-0-ás Fradi vezetésnél volt az az elképesztő Zicsere Mayernek, amikor szembegurult vele a labda, és a... Hát most Pista, a te nevedbe is mondhatom, hogy mi jóval alacsonyabb szinten futballoztunk, de
kötelező lett volna berúgni nálatok
de legalábbis
is.
Onnan fölét nem rúgtál. Tehát onnan abból a helyzetből, hogy a veled szembe guruló labdát 14 méterről fölé rúgd, az elképzelhetetlen volt. Ma már reggel idéztem egyszer egy Jetvai Laci bácsit, aki a...
6-3. Vagy az angol, magyar-brazil, vagy melyik
meccs volt az? Nem, hanem az Albert film díszvetítése után jöttünk az Uránia moziból, és Laci bácsi mondta, hogy na fiam, mit nem láttunk ebbe a filmbe? Mondom, nem tudom, Laci bácsi mit. Azt mondja, fölélövést. Abban az időben nem volt szokás fölérugni a labdát. És tényleg nem.
Egyébként el az 5-0-ra az jut eszembe, persze elsőnek nekem is a 90-es meccs jutott eszembe, tehát ott az Újpest volt az esélyes. Az Újpest volt a jobb, az összerakottabb csapat. Most azért nyilván a Fradi volt az esélyes, de persze eszembe nem jutott, hogy 5-0-ra nyernek. Ha Fradi így játszott volna idén, akkor 10 pont előnnyel vezetné a bajnokságot, de szinte egyszer sem játszott így. Tehát ez az év egyik legjobb, már legalábbis hazai pályán, mert az Európa Ligában persze ott azért volt, amikor jó volt. De a bajnokságban az egyik legjobb teljesítményt a Fradinak. Arról az 5-0-ról meg az jut eszembe, hogy arra nagyon készültem, Szombathelyen voltam az egyik barátom, meg egyetemre jártam, de annyira készültem, hogy ott beszélgettünk, sörözgettünk délután, és elfelejtettük, hogy elkezdődik a meccs. És bekapcsolódtunk valamikor a 20. percbe, és nem volt kiírva az eredmény, akkoriban ez nem volt szokás. Hát eleve percekig néztük a meccset, amíg semmit sem tudtunk. A Vitrai közvetítette, akkor mondta a Vitrai, hogy 2-0, de nem mondta, hogy kinek. Uh-huh. Nekünk eszünkbe se jutott, hogy nem az Újpestnek. Hát mondom, tessék már megint, hogy kezdődik az év. És akkor újabb 10 perc eltelt, és a Fradi berúgta a harmadik gólját, és erre kiderült, hogy 3-0, mondom 3-0, legalább negyed órája vagy 20 percen néztük a meccset, amire megtudtuk, hogy a Fradi vezet 3-0-ra. Na, ez csak zárójelbe. Ez a meccs, de ez itt a babis hús volt, mert akár Kanikovszki, főleg Abufani gólja, tehát itt minden elsült a Fradinak, és minden elsült jól, és még egy magyarral is gyarapodtak, ugye hirtelen, mert Mariano Gomez csodálva határos módon magyar állampolgár lett a Korbu eltiltásának a hírére. úgyhogy fel is tudtak állni viszonylag normálisan.
Igen, meglepett az 5-0, az, hogy nyert a Ferencváros, az kevésbé. Az Újpest, ez még sehol nem tart, ezt szerintem ki lehet jelenteni. Az elmúlt hetekben volt egy-két jobb teljesítmény, fizikálisan szerintem előrébb van, de hát azért ez a keret, ez nem az, amivel olyan fú, de nagyon lehetne bármit is kezdeni. Ez a keret, ez évről évre bebizonyítja azt, hogy egyszerűen nem egy erős csapat. Itt óriási takarítást kell majd végezni szerintem Dárdai Pálnak, és ezt most először nyáron tudja megtenni, és aztán utána tud elkezdeni építkezni. Ez egy jó dolog volt, hogy lássák azt, hogy hol kell erősíteni. És ebben azért van egy-két szerintem hosszú ideje Újpesten lévő játékos is, akivel a jövőben nem fognak számolni. Azért itt én nem akarom hibáztatni, mert nyilván védett is hatalmasakat, az előző hónapban övé volt a forduló védése, de Banai hát 3 gólban alsó hangon benne van. És ha valaki tényleg, tehát Szélesi Zoltán azt mondja, hogy amit a Fradi rugott, abból gól lett, nekik meg nem, és ha ő tényleg ebben látja egy 0-5-öt követően, akkor ott nagyon-nagyon komolyakat kell aludni, és lehiggadni, és végig gondolni, és elemezni a történéseket, mert közel sem erről van szó. Nem is lehet elvárás egyébként, tehát nem varnám a nyakába, hogy itt most az első vagy a második Ferencváros elleni mérkőzésen már hihetetlenül jó legyen a Dárdai érában az Újpest. Azt azért sokkal inkább, hogy egy reálisabb képet kell festeni, mert ez önbecsapás, és azért az elmúlt időszakban, amióta meglett a bennmaradás, ez az Újpest most. Én azt gondoltam múlt héten, amikor kikapott simán, hogy csak erre a meccsre koncentrál. Hát ha így is történt, nagyon rosszul csinálta, úgyhogy itt azért szerintem az újpestieknek ez azért fájó, mert hogy mindig elhiszik azt, hogy most meg lehet. És most tényleg voltak olyan jelek azért, hogy na talán mégiscsak kim volt teltház, nagyon jó hangulat, és aztán utána az a fajta frusztráció, ami kijött a szurkolókból, és ami nyilván elítélendő, az egy icipicit érthető, nem az, hogy így fejezik ki, de az, hogy bennük van. Azért ez már 33 meccs. Tehát, hogy 2015 ősze, azóta egyszer nem nyerem, azóta szerintem mindenki, aki az NB1-ben van, legalább egyszer megverte a Fradit. Még olyan is, aki azóta kiesett. És ez viszont iszonyatosan fájdalmas lehet, és hát nem tudom, ha egyszer megtörik, akkor többé nem lesz ilyen sorozat, abban biztos vagyok, de hogy ez mentálisan is bénítólag hat, az egészen biztos.
Igen, egyébként az a 2015-ös meccs, az az induló M4 első derbije volt.
Szóval a második,
vagy a második,
az első a Fradi pályán.
Igen, az első újpesti derbije, Baja Diány góljával nyert, ugye?
De Fradi pályán nyert szerintem az Újpest.
Bocsánat, az első, igen. De és a Baja Diány góljával, igen, az biztos, mert még arra is emlékszem, hogy akkor az M4-nél voltam, hogy itt volt Baja Diány a gólban, akkor még vasárnap este volt a nagy vendéges gól, és csak arra az 5 percre ment el rágyújtani a francia szinkrontolmács, amíg Baja Diány beült a stúdióba, és mondom, nincs itt az ember, aki már 40 perce bennült a helyén. Baja Diány semmilyen más nyelven nem beszél, az ott ült szépen az asztal sarkán. Én mondtam a rendezőnek, hogy hát adjunk egy szűket Diány nélkül az asztalról, mert a néző nem tudja, hogy Diánynak ott kell ülnie. És mondtam a Molnár Matyinak a fülére, hogy beszélgessetek valami teljesen más dologról. Diány ott ült 6 percig az asztal szélén, egyszer csak megjelent a szinkrontolmács hangban. És mondom, hogy most nem kérdezem, hol volt, de mondom, akkor mostantól, és akkor mondtam a Matyinak, hogy akkor most lehet konferálni, és akkor egy óvatos nyitás, és egyszer csak ott vigyorgott Baja Diány az asztal szélén, akkor hosszú percek óta, de nem szólalt meg szerencsére, utána már igen, francia. Hát na jó, csak ez egy eszembe jutott, mert ez jó volt.
Egyébként futballban tényleg ez a 10-11 év is egy történelmi távlat már, De azért még 2010-ben például 6-0-ra megverte az Újpest a Fradit, tehát aki most, mint tudom, 30 éves, az legalább még látott olyan Újpestet, amelyiknek köze volt, de az, hogy 98 óta nem volt bajnok az Újpest, és 2004-ben volt legutóbb esélye arra, hogy egyáltalán bajnok legyen, és akkor se lett bajnok, és még mindig van egy ekkora tábora, az valami egészen elképesztő. Tehát itt tényleg apáról fiúra kell szállnia, és amit ugye a magyar futball egészére szoktam mondani, amikor nagyon rosszak voltunk, hogy önmagában nem csak a mélység fáj, hanem az a hatalmas kontraszt, ami az egykori magasság meg a mélység között van, mert nagyon kevés olyan futball nemzet van, amelyik azt megélte, hogy játszottál világbajnoki döntőt, mindenkit agyba főbe vertél, most meg a kiszemben attól kikapsz. Kicsibe ezt éri át az Újpest is.
Csak ezért volt kiózanító, mert ahogy említettétek, az elmúlt 10 évben sokszor volt olyan derbi, amire az esélytelenek nyugalmával készült az Újpest. Most viszont ugye edzőváltás után, klubvezetésváltás után jöttek a jó eredmények, és mindenki bizakodott, hogy na majd most. És ehhez képest jött ez az 5-0-ás pofon, tehát ezért volt ez a frusztráltság.
Meg idén azért nem volt, ugye az őszi újpesti meccs az döntetlen volt, ugye? Tehát nem az volt, hogy most Tehát valami be lehetett friss igen. dolgokba is kapaszkodni. Hát, ha már egy döntetlent elértél, ott már akár nyerhetsz is onnantól. Ez képest
igen, de ősszel a Ferencváros minden héten játszott persze, két persze. meccset. Itt most erről nincsen szó. Erre a találkozóra tudott is készülni tisztességesen. Nyilván itt a légiósok is tudják, hogy ez az Újpest azért egy másfajta párosítás. És ez egész egyszerűen, tehát ez a Ferencváros, ez játékos állományban kiemelkedik a magyar bajnokságból. Itt az a kérdés, hogy mikor jön össze úgy a játék, és mikor nem. Itt most úgy tűnik, hogy összejött, hogy a háttérben milyen plusz motiváció van egyébként még, hogyha esetleg valamilyen győztes sorozatot produkál a Fradi, és még abban bajnoki cím is van, azt nem tudjuk. Nem tartom kizártnak, hogy van egyébként, mert a bajnokok liga szereplés azért nyilván fontosabb, mint bármelyik. A Fradi azt bánhatja, hogy ezt a fajta játékát az NB1-ben nagyon kevésszer tudta megmutatni ebben a szezonban. Ha akár valamelyik Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, akár Kisvárdán legutóbb 80-70%-ban így focizik, akkor nincsen kérdés. Plusz még egy, ha nem jön az elején a hiba, és tovább 0-0 a meccs, akkor lehet, hogy feszültebb. Így a Fradi nagyon-nagyon hamar megnyugodhatott, mert lett 1-0, aztán tényleg a forduló, de lehet a szezon egyik legszebb góljával 2-0, és akkor onnantól kezdve már lehetett azt az örömfocit játszani, ami hozta a jó játékot, és a másik oldal meg nyilván a stressz jött elő, tehát ez mentális kérdés is. És szerintem mentalitásban a fontos fordulópontok azok tényleg a Ferencvárossal voltak.
Még egy kitételed, egy félmondatra hadd csatlakozzam rá, hogy mondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával. Én ebben nem hiszek, hogy ez létezik. Szerintem, hogyha felmész a pályára, és átnézel a túloldalra, és meglátod azt az ellenfelet, akitől szinte mindig kikapsz, akkor az nagyon sokféle érzést kiválthat belőled, kivéve a nyugalmat. Tehát a kishitűséget, a félelmet, a dacot, bármit.
Az esélytelenek idegességével?
Az esélytelenek nyugtalanságával. És ez egyáltalán nem futball specifikus. Nézem a magyar női kézilabda válogatottat. Ha norvégok vannak a túloldalon, és egy szállodában lakunk, már reggelinél elveszítjük a mérkőzést. Néztem a vízilabda válogatottunkat, az olaszokat, mikor évekig nem tudtuk megverni, ha csak azt láttuk, hogy egy ágra kerülhetünk velük, akkor már kész volt a félcsapat. Az egy más történet, hogy amit nem használunk, abban hiszek, hogy megnyugtató hátrányba kerülünk. Tehát amikor már 5-0, akkor már tényleg azt mondja, na most már tök mindegy. De előtte szerintem nem lehetsz nyugodt.
Uh-huh. A Fradinak ez az önbizalom növelő győzelme, ez rendületet adhat az ETA elleni Magyar Kupa, illetve a bajnoki zárófordulóra.
Hát ez egy jó kérdés, hogy a Magyar Kupa szerintem mindentől független hát, meccs. Az mindentől független meccs. A Magyar Kupának, hát Magyar Kupa, tehát önmagában MOL Magyar Kupa, önmagában van egy jelentős tétje, és szerencsére az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy lett jelentős tétje, mert tényleg olyan nézőszámokat produkálnak a Puskás Arénába a döntők, hogy le a kalappal, még az Zalaegerszeg Budafok is, mert most az, hogy a Fradi bent van a döntőben, és sokszor bent volt, az természetes, de mondjuk a Zalaegerszeg Budafokot is jó volt nézni. Hát mikor egy Zalaegerszeg Budafok meccsre egyébként a tizede, mikor jönne össze annak a nézőszámnak, mint ami ott összejött. És biztos vagyok benne, ráadásul a Fradi meg a Zalaegerszeg szerelmes egymásba, tehát biztos, hogy jó, nagyszerű hangulatú Magyar Kupa döntő lesz. És tetszik, nem tetszik a Fradinak, itt ugye számolnia kell azzal, hogy ha a bajnokságot nem nyeri meg, és miután nem rajta múlik, hanem a Győrön, vagy a Kisvárdán, ezért ez egy reális opció, azért neki az Európa Liga, az mégiscsak, mégse konferencia liga, tehát az Európa Liga indulás, az a Magyar Kupán keresztül érhető el. Mert a bajnokságból a Fradinak ott két verzió van, vagy BL, vagy konferencia liga. De azért az Európa Liga az egy kicsit jobb, mindenféle szempontból jobban is hangzik, jobban is fizet, mint a konferencia liga, és a Magyar Kupa döntőben én úgy gondolom, hogy ez is egy visszaag jelentős tét lesz. Az Zalaegerszegnek pedig, amely most elég szépen elrontotta a bajnoki finisét, miközben csodálatos idény van mögötte. Az Zalaegerszegnek most egy teljesen reális opció, hogy lemarad az európai kupa indulásról úgy, hogy ehhez most még két vasat tart a tűzben, de egyikre sem ő az esélyes pillanatnyilag. Tehát az Zalaegerszegtől valahol bravúr kell, és mondjuk ha az a bajnokságban van, még az sem biztos, hogy elég. Uh-huh. Hát majd meglátjuk.
Én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak a kupa döntő az most nagyon fontos, az van a saját kezében, azt kvázi muszáj megnyernie.
Magyar szabály nélkül.
Magyar szabály nélkül a Magyar Kupa döntőjében, ez még mindig egy egészen pikáns abszolút. Történet egyébként, de azt mondom, hogy ott tényleg nem lehet kifogás. Nyilván szurkolói fölényben is lesz, az egy nagyon jó hang. Az tényleg a futball ünnepe lesz hétvége, szerintem remélem sok gyerek, remélem tényleg nagyon-nagyon sok szurkoló. Tehát ez a része, ez pipa. Hogy lendület kell egy 5-0 után, hát szerintem mivel 5-0 lett, az előtte is megvolt a lendület. Az biztos, hogy az Alaegerszegnek ez a meccs ez abból a szempontból fontos, hogy ha ezt megnyeri, akkor az Európa Ligában indul. A Ferencváros biztos európai induló, tehát ez azért egy jelentős különbség. Viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk azt gondoljuk, hogyha a Fradi az Európa Ligában van, akkor már fixen megvan valamelyik európai kupa, és a Győr meg ugye bajnoki ágon majd eljut legalább a konferencia ligáig, és akár lehet két magyar csapat is, hogyha úgy alakul. Azért azt ne felejtsük el, hogy a nem bajnoki ágra kerül a Ferencváros az Európa Ligában, tehát nem annyira egyszerű, még ha kiemelt lesz minden létező körben, mert fantasztikus koeficiens gyűjtött az elmúlt időszakban, azért ez egy igencsak kalandos nyár lesz, ha így van. Ha meg nem, akkor ugye akkor a Ferencváros, ha megnyeri mind a két sorozatot, akkor még a Győr indulhat az Európa Ligában, ha az Alaegerszeg nyeri a kupát, akkor az Zete indul az Európa Ligában, tehát nagy a matek. Az biztos, hogy a magyar futball következő évi nemzetközi szereplésére ez az utolsó bő egy hét, vagy pontosan egy hét, ez nagyon nagy hatással lesz. Én nagyon szurkolok ahhoz, annak, tök mindegy, hogy a vége mi lesz a két sorozatnak, hogy őre egynél több magyar csapat legyen a főtáblán, mert a bajnokság koeficiense szempontjából az elengedhetetlen szerintem.
Hírek után innen folytatjuk Ballai Attilával, Székely Dáviddal és Elpap Istvánnal.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi vízilabda.
Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sport Rádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó fizligában. Megállt a budapesti lakások drágulása. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Egy fordulóval a labdarúgó fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. A bajnoki címről és a bronzéremről döntő mérkőzéseket május 16-án szombaton rendezik, egy időben este 4:30-tól. A 33. fordulóban Kisvárda Győr, Ferencváros Zalaegerszeg, DVRC Újpest és DVTK Paks meccsek lesznek. A négy találkozó tehát egyaránt május 16-án 17 óra 15 perckor kezdődik majd. Cseme Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nice-ben rendezik, a visszavágó pedig 3 nappal később Veszprémben lesz. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántos Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett a csoportjában, s egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A madridi mesterversenyen 8-at döntős Bondár Anna 5, az ugyanott a második fordulóban kiesett Udvardi Panna 7 helyet javított a teniszezők világranglistáján. A hétfőn kiadott VTA rangsorban Bondár 58-dik, Udvardi pedig a 71-dik. Az élen továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka áll. A férfiaknál Marozsán Fábián legjobb magyarként egy helyet előrelépve a 49-dik, Fucsovics Márton 3 pozíciót visszacsúszva az 57-dik. Az ATP rangsort változatlanul az olasz Jannik Sinner vezeti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tiszapárttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-esen mindkét irányba. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell arra szolgatásra számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Ballai Attila, Székely Dávid és Elpap István, és a labdarúgó NB1 után egy kicsit NB2-zünk, hiszen a Vasas után eldőlt, hogy a Honvéd lesz a második feljutó, miután Szegeden 0-0-ás döntetlent ért el, a Kecskemét pedig kikapott Kozár Mislenyben. Ez azt jelenti, ugye, hogy a jövő évi NB1-es mezőnyben 5 fővárosi csapat lesz. Egyrészt ez jó hatással lehet-e mondjuk a nézőszámokra, illetve a kettős rangadók lehetőségét is előrevetíti-e? Ti például támogatnátok ezt a kezdeményezést?
Hát én már évek óta támogatom, de nagyjából
csak én
támogatom. Nagyjából én támogatom egyedül. Amikor legutóbb 4-en fönn voltak, akkor is a klubok nem akarják elveszíteni a pályaválasztójogukat. Az MLS-ben attól tartanak, hogy botrány lesz, és egyébként, tehát a régen, amikor volt kettős rangadó, akkor valóban a két tábor, amikor helyet cserélt, mert mindegyik az ellenfél kapja mögé ment, akkor úgy esétettek egymás, mert hogy beszórások voltak, de pofon nem, hát azért ez most nem lenne ilyen egyszerű. Persze nem lehetne helyet cserélni. De egyrészt én egy alkalomra mindenképpen összehoznék egy kettős meccset a Puskásba, legalább akkor a futballünnep lenne, mint a Magyar Kupa döntője. Nem a Fradi játszana az Újpesttel, hanem mind a kettő egyik újonccal játszana, és a Fradi meg az Újpest lenne a pályaválasztó, hogy az újoncok nem mondhassák, hogy bezzeg otthon lett volna esőnk, de itt nem volt. még mivel mindenki mindenkivel háromszor játszik, azt is lehetne mondani, hogy egyszer otthon, egyszer idegenben, egyszer semleges pályán játszott vele. Tehát ez önmagában nagyon, szerintem nagyon érdekes lenne, és egy igazi magyar futball találmányt újítanánk fel 40 év elteltével. Összességében az, hogy öt pesti csapat van, az nem feltétlenül egészséges. Most nyilván itt ennek történelmi okai vannak. Volt Magyarország, most akár tetszik, akár nem, vissza kell menni Trianonig, ugye volt egy tökéletes centrum-periféria berendezkedős ország, amiről levágták a teljes perifériát az összes nagyvárosával és későbbi komoly futballközpontjával. Én mindig felhozom az 1944-es bajnoki tabellát. Első Nagyvárad, második Ferencváros, harmadik Kolozsvár, negyedik Gamma, ötödik Újpest, hatodik Újvidék. Három pesti csapat, három a trianoni határon kívüli. Ezek már nincsenek. Persze, hogy sok a pesti. Nekem egy kicsit túl sok, de hát nem lottón nyerték, hanem feljutottak.
Ami a nézőszámot illeti, meg nyilván, mint a Kazincbarca az egyik kieső, ezért a Kazincbarca helyén szinte nem tud olyan feljutni, aki nem, vagy amelyik csapat ne javítana a nézőszámon, viszont a Diósgyőr a másik kieső, amelyik mondjuk ide nem hozott olyan horribilis nézőszámokat, egyébként azért, mert kieső, vagy azért esik ki, mert nem voltak feltétlenül mögötte mindig a szurkolói. De az biztos, hogy a Vasas és a Honvéd is kellőképpen kiéhezetten, mármint a tábora, de gondolom a csapat is, de a szurkolói kellőképpen kiéhezetten érkeznek vissza az NB1-be, úgyhogy eleinte, és aztán onnantól már nyilván a két csapat szereplésén is múlik, hogy ez a nézőszám mennyire marad, meg eleinte szerintem jó nézőszámokat fognak hozni, és egyébként vidéken hagyományosan azért egy Vasas vagy egy Honvéd van, ott szerintem még ott is egy picit mozdul a nézőszám, mindenképpen jobban, mintha a Kazincbarcika lenne a vendég. A Honvéd elég szépen elfogyott az idény végére, de azért ezt ne felejtsük el, hogy magában az idényben viszont rendkívül meggyőzően jó futballozott, pont az utóbbi hetekben nem jellemző, hogy egy szegedi 0-0-ás döntetlennel tudott végül matematikailag is feljutni, és már a Soroksár elleni hazai meccsen ez nem sikerült legutóbb, szóval ez az idény zárás. Biztos, hogy mindkét csapatnál nagyon sok mindent kell ahhoz csiszolni, meg alakítani, hogy aztán az NB1-be meg is ragadjanak, mert a Vasas, amikor legutóbb feljutott, akkor óriási ünneplés volt, rögtön ki is esett. És biztos, hogy valahogy hozzá kell nyúlni mindkét kerethez, mert tudják, hát nem a nagyon-nagyon régen búcsúztak ők az NB1-től, hogy azért az egy teljesen más kávéhez, és nem azért, mert ez a Premier League vagy a La Liga, de azért a Fizliga átlag ereje is lényegesen magasabb, mint az NB2-é. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mind Honvéd, mind Vasas oldalon, most, hogy már legalább biztos, hogy mind a kettő feljut, még pont egymás ellen is játszanak majd egy nagyszerű tévés meccset jövő vasárnap, ha minden igaz. Úgyhogy, sőt, még azt hiszem, azt is tudom, hogy 16 órakor.
Jól.
Úgyhogy az egy ünnep lesz, ott azért vélhetően a Vasas megnyeri majd az NB2-t, az körülbelül ezzel a szegedi meccsen nagyjából eldőlt, de aztán úgy se ez a lényeg, hanem az, ami majd nyártól lesz, hogy a két keret mennyibe alakul, kíváncsian várom. Mind a kettő megérdemelte, meg mindkettőé a szimpátiám egyébként, mert nagyon kulturált, normális két edzővel, tényleg le a kalappal, nagy örömmel látom őket az NB1-ben, maradjunk annyiba. Engem egyáltalán nem zavar, hogy öt pesti csapat van. Volt, amikor három volt, az meg a múlt tükrében, az se volt kevésbé egészségtelen, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel. Vagy egyszer azt hiszem volt hét, amikor a harmadik kerület is NB1-es volt, igaz, akkor még 16 csapatos volt az NB1, azt hiszem volt egy olyan idény, hogy hét pesti csapat volt.
Volt 8 is szerintem.
Lehet, hogy 8, de az már tényleg szúrta az ember szemét, főleg azért, mert abból a 8-ból legalább 3 egyáltalán volt odavaló. Most egyikre sem mondom, hogy nem odavaló, az MTK-ra sem. Ezt Radira Újpestre végképp nem.
Nem tudok hozzátenni ennél sokkal többet. Utazás szervezés szempontjából egyébként a stáboknak mindenképpen jobb lesz.
Keleti rangadók lecsökkennek, ugye ezt már beszéltük.
Farkocsik egy helybe állnak, gyönyörűen.
Az a kérdés, hogy ez a Vasas meg ez a Honvéd, ez egy kicsit hasonlítani fog arra a Vasasra meg arra a Honvédre, amelyik abszolút stabil NB1-es csapat volt, vagy inkább arra a, ha már említettük, kerületre, vagy Budafokra, vagy Volánra, vagy Cseperre fog hasonlítani, ami kingázik a két osztály között, mert utóbbi esetben azt mondom, a szurkoló agyával gondolkodva, sokkal jobb úgy játszani 30 meccset, hogy abból 20-at megnyersz, és mindig azt nézed, hogy ott vagyok, első, másik vagyok, mindjárt fel fog jutni, mint űzött vad módjára 30-ból 20-szor kikapni, és mindig azt nézed, hogy mindjárt ki fogok esni. Tehát annak sok értelme nincsen, hogy ha meg tudnak ragadni normálisan az NB1-be, akkor legyenek.
És egyébként nem, azt meg kéne nézni, mert olvastam már ilyen cikkeket, nem is fel feltétlenül most, hanem akár tavaly ilyenkor, hogy idejét nem tudom annak, hogy mikor volt, hogy mindkét feljutó benn maradt. Tehát szinte mindig, de legalább 10 éve mindig, az egyik ki is esett, mint hogy most is. Ugye a Kazinc Barcika.
Szerintem amióta 12 csapatos az NB1, azóta minden szezonban ez volt a helyzet. Na, hát majd jövőre nem biztos, hogy ez lesz, amikor már az osztályozó további védőhálót ad az NB1-es.
Így van.
Térjünk át az angol Premier League-re. Egyrészt egy részeredmény a 44. percben a Nottingham 2-0-ra vezet a Chelsea ellen. Este 21 órától rendezik majd az Everton-Manchester City találkozót. A hétvégén viszont Manchester United-Liverpool rangadó volt, amelyet 3-2-re a manchesteriek nyertek. Szoboszlai Dominik, hát egyrészt azzal került az újságok oldalaira, hogy megmutatta ugye a Premier League bajnoki címet ábrázoló logót a manchesteri szurkolóknak, de mi azért beszéljünk arról, hogy egy gólpasszal és egy góllal vette ki a részét a csapat a teljesítményéből.
Klasszis.
Rajta nem volt.
Az, hogy megmutatta a logót, persze azért mutatta meg a logót, mert ott kiabáltak neki, hát nekem ezzel semmi baj, mutassa meg a logót, ráadásul hogy tényleg ők a címvédők momentán. De sokkal fontosabb, hogy a pályán volt, mert megint egy balzámasan gyenge Liverpoolba két klasszis, persze mindkettő óriási védelmi hiba, de az egyik az úgy volt védelmi hiba, tehát az elcsent labda, amiből a gólt lőtte Szoboszlai, hogy azt ő magának csinálta meg. A másik az nem, az tényleg egy fatális kap, rossz kapu által rosszul kitett labda. Ott meg önzetlen volt, nyugodtan ő is befejezhette volna. Szóval tényleg le a kalappal, hát ez más kérdés, hogy ez a szezon, vagy idény ez Liverpoolban az óriási költekezések, meg minden dacára azért mindent összevetve kuka. Most már a bajnoki bronz, ami egy kicsit váratlanul csillant fel előttük, de most már az is ezzel a United elleni vereséggel eltűnőbe van, de azért a BL helyvélhetően meg lesz, és az egy némi mencsvár, vagy gyógyír erre az egyébként a liverpooli szemmel biztos, hogy szörnyű szezonra, ami egyébként Szoboszlainak viszont a óriási áttörés éve volt. Hát pont itt beszélgettünk adás előtt Szalai Kristóf kollégámmal arról, hogy ha mondjuk a Liverpool most a bajnoki aranyér lenne harcban, akkor lehet, hogy Szoboszlai lenne az év labdarúgója a Premier League-ben. Így nyilván nem lesz az egy ötödik helyezett csapatból.
De az álomcsapatba bekerülhet egyébként?
Abba szerintem minden további nélkül, főleg azért, mert itt a látványkonyha is nagyon sokat számít, és az Arsenalnak és a Citynek akkora szabadrugás gólokat lőtt, hogy...
Hát meg ez tegnap is szerintem fantasztikusan nagy gól volt.
Extra.
Nem erővel, de az, hogy néz balra, néz jobbra, látja, kik jönnek mellette, inkább megcsinálja ő maga.
Kötényben.
És a második gólnál is szerintem abszolút elvállalhatta volna, nem? Tehát teljesen
önzetlenül.
De nem mindenki adta volna le, szerintem.
Igen, az elsőnél meg lehet, hogy leadták volna, de...
Le akarta ő is adni, csak nem volt kinek.
De aztán, lehet, hogy ez is benne van, de az is benne van, hogy ezt a gólt szerintem nem, azért nem értékeli méltán úgy az egyszerű szemlélő, mert hát nem tűnt a rendkívülinek, de az, hogy a saját térfeden szerzel labdát, úgy jutsz be az ellenfél 16-os, hogy nem kell csert csinálnod, csak ütem és ritmus váltásokkal beviszed a labdát, ezt csak a legnagyobbak tudták.
Flóri. Nekem teljes Albert.
Így van.
Dezsavű érzésem volt.
Ilyen gólokat Albert ugott. Egyszer-kétszer Nyilasi, például egyszer Győrbe azon a 3-3-as meccsen, hogy csel nélkül bevitte szint a Győr, megtörő. És az, ahogy elrúgta ballal úgy, hogy tudta, hogy az ellenfél védője lépni fog, és haránt köténybe elrúgja a labdát. Mert az nem szerencse volt. Azt ő úgy oda akarta rúgni abba a köténybe. Azért ahhoz már...
Még csak nem is rúgni, passzolni, mert ez egy passz. Mm. Egy szép, szép finom, pontos passz volt.
El akarta rúgni a haránt köténybe a labdát, mert tudta, hogy akkor gól lesz. Szóval ez nagyon komoly gól volt.
Jól emlékszem, a közvetítésben elhangzott, hogy 10 gólnál és 13 gól passznál jár minden sorozatot tekintve.
Szerintem talán...
Ami azt hiszem, hogy a harmadik.
Szerintem fordítva, talán 13 és 10. Hát már csak az is, mert ugye a BL-be is van neki, vagy volt neki, ott már csak volt.
Bajnokságban szerintem 7.
Ez a hatodik volt, szerintem hatodik, a bajnokságban, szerintem a hatodik.
De hogy igen, már ott elkezdték pedzegetni a szakértők, hogy a Premier League álomcsapatában mindenképpen helyet érdemelhet,
az,
nem? Az, tehát, hogyha már előre vetítünk.
Azt kinéz, persze.
Egyébként még annyit, hogy a Liverpool, hogy mennyire nincs egybe, azt mutatta az idézéles gólöröm. Szóval egy csapatról nagyon sokat elárul az, hogy milyenek a gesztusai. Hogy megünnepli azt is, egy jó szerelést vagy egy tacsot, hogy rúg valaki egy ilyen gólt, akkor a cserepadról is be kell rólni, és egy kupacba kell lenni, és aki rúgta a gólt, annak úgy kell kimászni alulról.
Jó, azért még akkor 2-1-re vezetett a United.
Hát de akkor is.
Ja, oké. De még vesztést láttak. De a másik gólnál sem volt akkor a öröm, pedig 0-2-ről egyenlítettek vele az Old Traffordon.
Hát azért milyen állapotban van a Liverpool?
Így van.
Arne Slot helyzetéről nagyon sokat beszélünk, ahogy közeledünk az idény végéhez, mire gondoltok? Van olyan eredmény, ami őt megmentheti, vagy már azzal foglalkoznak, hogy ki válthatja őt? Esetleg már meg is van az utód?
Marad. bejelentették, hogy maradt. Tehát, hogy nem is nyilván hivatalosan, de akik megírták, most őszintén, milyen üzenete van annak, hogy az egyik évben megnyered a bajnokságot, és a következő évben van egy rosszabb szezonod, akkor, amikor a kulcsjátékosaid közül többen is muszáj volt hosszabbítani, mert a közönség elvárta, de amúgy te szóltál, hogy öregednek kifelé, simán ott vagy végül a bajnokok ligáját érő helyek egyikén, mindenféle gond nélkül, és tényleg azért pehesebb szezonod van, mert a 50-50-k azok általában ellened vannak, és kirúgnak. Hát ki az, aki utána oda megy, és azt mondja, nyilván lenne, de az most éppen a Chelsea szív 0-2-re egy Nottingham ellen, amelyik szóval 8 helyen változtatott az Európa Liga kezdőjéhez képest, mert ezen a héten visszavágott játszik, adjuk az M4 Sporton. Na ez tipikusan Chelsea-s mentalitás. Szerintem, hogyha egy klub rálép erre a vonalra, hogy egyetlen egy rossz szezon után azonnal elmeszeli azt az edzőt, akivel korábban sikeres volt, méghozzá nagyon sikeres, mert az a bajnoki cím az kifejezetten nagy beúr, akkor abból az jön, hogy hosszú távon senki nem tervez, és a játékosok úgy vannak vele, hogy én majd maradok, az edző megy, és ez nem egy jó irány, úgyhogy én nem gondolnám azt, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon jó lehetőségnek tűnik mondjuk egy Xabi Alonsót odavinni, mert nincs egy Vinicius ebben a Liverpoolban, aki szétszedni a teljes öltözőt, és nincsenek akkor egók, tehát azért a liverpooli játékosokkal szerintem sokkal inkább tud egy Xabi Alonso együtt dolgozni. De én azt mondom, hogy most...
Virt meg minden nap elmond egy imát, hogy így legyen, igen. Mert az ő embere volt.
Hát Mohamed Salah ott megpróbál, de egyébként azt is jól kezelték. De nem is az eredménnyel van itt probléma, hanem amire például Attila utalt, tehát a testbeszéd...
De egy ilyen szezon végén ez teljesen érthető szerintem, amikor már nincs miért harcolnod. Tehát, hogy a Unitednek nyilván nagy dolog egy dobogó, mert az elmúlt években 16. volt tavaly, oké, Európa Liga döntőt játszott, de hát a közelében nem volt a bajnokok ligának. A Liverpool meg tavaly szerintem igazából a bal szerencse miatt nem jutott tovább például a PSG-vel szemben. Jó, hogy a PSG ott már az első meccsen is nagyon jól futballozott, de hogy ez most egy ilyen időszak. Aztán lehet, hogy az lesz majd, hogy féltek, nem ment, megpróbáltuk a következő szezonban is, féltávnál úgy látjuk, hogy változtatni kell, mert egyszerűen már nincs meg, de ha most menesztel az edzőt, annak hosszú távon van egy nagyon-nagyon rossz üzenete, és szerintem ezt nem szeretné a Liverpool meglépni. Én nem értem ezt, nyilván kattintással nagyon jó, hogyha van ez, hogy fú, megy, meg most eldől van a slot jövője, nem ezen múlik már szerintem. Egy viszont biztos, hogy elképesztően büszkék lehetünk arra, hogy van egy olyan honfitársunk, aki így futballozik, még akkor is, hogyha én nem tanácsolnám ezeket a mutogatásokat, mert ezzel saját magát építi le hosszú távon, egyszer-egyszer belefér, de most itt összedugnánk a fejünket, szerintem már 10-nél jár amilyen dolgokat csinált, és az egy idő után már nem jó, útra pályán meg úgy bizonyít, mint senki más.
Azt azért tegyük hozzá, hogy ha már slot maradása, hogy igen, én is úgy gondolom, hogy most annak van a jócskán nagyobb esélye, de ez a kreditje jövőre már nem lesz meg azt neki, ami idén meg volt, legyen, de... idén meg volt, mert Arne Slotot ebben az idényben legalább ötször kirúgták volna, hanem az ő irányításával nyerte volna meg az előző idényt a Liverpool, de utána mindig tudott, azt mondták, jó, akkor még várjunk egy-két meccset, akkor nyertek egy-két meccset, akkor megint rendben van, tehát egy óriási hullámvölgy volt, végül cím, trófea nélkül. Ezt csak rögzítsük, hogy az idén 26 éves Szoboszlai Dominiknak ez az első felnőtt idénye, hogy nem nyert semmit, mert Salzburgba, Lipcsébe és Liverpoolba is eddig minden idényben nyert legalább egy ligakupát, de majd jövőre fog.
Nehéz kérdés az, hogy Claudio Ranieri a Leicesterrel nyert bajnokságot, ami kicsit nagyobb bravúr, mint a Liverpool bajnokságot nyerni, és aztán utána, amikor kölgött a következő szezon, akkor gond nélkül elküldték. A Szoboszlainak a mutogatásairól meg szerintem a saját közönségedet semmiképpen nem szórakozhatsz, tehát pláne amikor agyonvernek, hogy elkezdik ki, mint miért nem szórakozhatok.
Igen, az City csúnya volt.
Az csúnya volt, igen, az egészen értetetlen volt. Én is azt gondolom, hogy most ezekből a gesztusokból vissza kell venni, mert hozadéka nincsen, ez csak víz.
És hát ugye nagyítóval nézik az ő teljesítményét. Kézilabdázunk majd a végén, de a Bajnokok Ligájában egy tippet vagy egy megérzést várok azért tőletek, kik jutnak a budapesti döntőbe. Ugye az Arsenal Atletico második párharc 1-1-jel kezdődik, vagy 1-1-es eredmény született. Az első meccsen a Bayern Paris Saint-Germain találkozón pedig egy gólos 5-4-es győzelemmel várja Paris Saint-Germain a második meccset.
Azt tényleg csak tippelni lehet, mert szerintem észérvekkel jósolhatatlan két visszavágó következik. Az Arzenát mondhatnám, hát most mégiscsak meccsnúról kezdik hazai pályán a visszavágót, de most ezzel az Atlético ellen egyáltalán nem mehetnek biztosra. Mondanám a Bayernt, mert én a Bayern tartom azért most a legjobb csapat, de az meg a PSG-vel játszik, tehát hogyha az a Bayern az Atletico vagy az Arsenal-al kezdene mínusz egyről, eleve nem mínusz egyről kezdeni a visszavágót, ha velük lenne párba, akkor azt mondanám, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy tovább jut a Bayern, de ezzel a PSG ellen hogy lehetek biztos? Abban vagyok biztos, hogy mondjuk 3,5-nél több gól. A Bayern PSG.
Jól fizettem úgy.
Hát, na jó van, de nem játszom, de csak jó, de aki esetleg, az nyugodtan megteheti. Ugyanezt ellenkező
előjelre.
Ugyanezt ellenkező előjelre lehet mondani a másik meccse, és 3,5-nél kevesebb gól. Na mindegy, lényeg az, hogy de ha tippelni kell, akkor még mindig azt mondom, hogy Bayern Arsenal.
De ez
de mondom, ugyanennyi esélye van annak
ez jó, mert nem ezért, de tényleg a harmadik verziót mondom. Én a Bayern behozom, és az Arsenal regendás balfácánságára gondolom.
Igen, arra lehet építeni.
Hát szerintem Bayern Atletico.
A Chelsea is balfácán, mert most hagytak ki egy 11-est, úgyhogy folytatjuk. Bocsás, Bayern Atletico? Oké, fölírjuk ezeket.
Inkább nem, mert mindig tévedek.
Jó. 2 percünk maradt, úgyhogy Attila, talán neked adom a szót, te ott voltál a helyszínen, női magyar kupa, 4-es döntő. Papírforma eredmények születtek-e? Azért az szomorú volt látni, hogy a Ferencváros 14 játékost nevezett mindössze. Ekkora a baj, vagy itt az idény végére nagyon-nagyon elfogyott?
Hát na, nagyon elfogyott, és Dimitrieva nagyon hiányzott ebből a Fradiból. A Győr elképesztően együtt van, nem is tudom, hogy mikor volt együtt ennyire, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy amit a futballban gyakran hiányolunk, hogy a légiósok, és ezek világklasszis légiósok, ezek pontosan tudják, hogy hol vannak, és bennük van az asszimilációs készség, meg a szándék, meg a kényszer, és a meccs után a saját szurkolótáborok előtt úgy térdelnek le, hogy magyar néptal dúdolnak ők, a 100 nemzetiségű csapatjátékosai a szurkolóknak, és amikor én adhattam át nekik többek között érmet, akkor minden külföldi játékos így köszönte meg magyarul, hogy köszönöm szépen. Persze nem ezért ilyen jók, hanem Per Johansson nagyon jó érzéke elképesztően összerakta ezt a csapatot. Igazolva egyébként azt, amit a Fradi is igazol indirekt módon, hogy skandináv edzőnek általában skandináv csapat való. És ez a Győr alapvetően skandináv csapat lett. A Fradinak is skandináv edzője van, és vannak skandináv játékosok, de vannak oroszok, délszlávok, magyarok, és az ott nem működik az a történet. Itt viszont most már nagyon.
Az biztos, hogy a Ferencváros idén trófeát nem nyer. A Győrből kinézed, vagy a triplázást?
Egyértelmű esélyese a Győrök élnek. Ha nyilván női kézilabdában lehet 100 statisztikai adatot felhozni a végén, hogyha szignifikánsan jobb az egyik csapat kapus teljesítménye, az nyeri a meccset. Tehát, hogyha lesz olyan meccs, ami csoda lenne, hogy se Szakó, se Szemerei nem védi jól az ellenfél kapusa, viszont mindent véd, akkor bárkitől ki lehet kapni egy Final Four-ba. De közel egáros kapus teljesítményeknél egyértelműen a Győr az esélyes ennek a BL-nek.
Egyetértetek?
Abszolút.
Ez utóbbival. Azt hallottuk, ugye, hogy a sorsolásnál, a Final Four sorsolásánál mindegyik csapat azt mondta, hogy jaj, csak nehogy a Győrt kapjuk. Tehát tulajdonképpen mindenki ezt akarta.
De ez minden évben így van. Ez nem csak az idei teljesítménynek szól, hanem az MVM Dómnak is.
Meglátjuk, hát hasonlóan izgalmas sportos napok elé nézünk, mint amilyen mögöttünk van, úgyhogy Ballai Attilának, Székely Dávidnak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, lesz miről beszélgetni majd jövő héten is a Nemzeti Sportkörben.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ha már felgyújtó angyalföldiek számára már csak a másodosztály megnyerése lehet a cél. A bajnokság leggyengébb védelmével rendelkező Budafoknak pedig a bennmaradás. Élő közvetítés a Vasas Budafok labdarúgó Merkantil Bank Liga mérkőzésről 20 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án labdarúgó bajnokok ligája döntőt rendeznek Budapesten a Puskás Arénában. Ezt felvezetve itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a BEK és a BL történetének eddigi 70 fináléját. Most az 1999-2000-es szezon utolsó mérkőzésének krónikája következik. Minden további részlet kiderül Tóth Béla összeállításából.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Spanyol házi döntő, csúcsra járatott Valencia és a 8. utas a Real Madrid. Ez a 2000-es bajnokok ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid 8-szor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a bajnokok ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban. Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágreb ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve, elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra 4 tagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját négyesét, míg a második szakaszból csoport másodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén két finalistájának ágára kerültek, míg a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a nyolc között. De mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel középcsapattán szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Héctor Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korábban belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a KEK döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő negyedik helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egy szóval tehát, nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
Idézte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot 2-szer, királykupát 1-szer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett babér számára. A 2004-es UEFA kupa sikert 2 BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felül áll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a Mestallában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
Mondta róla Dick Advokát, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belső védő Miroslav Jukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönségkedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a Bajnokok Ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyeddöntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a mesztájában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, mára mennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert Del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Toshack. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözön belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
Fogalmazta meg, mondhatni, Ars Poeticáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sanchez csereként szállt be, míg Carembó a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
A Liverpoollal nem volt lehetőségem a Bajnokok Ligájában szerepelni. Akkor tájta a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgéra, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl, utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a Bajnokok Ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyeddöntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicolas Anelka. Az Arzenától megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját kétszer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a 4 között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert, majd a müncheni visszavágón a házgazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a bajnokok ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt, ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlt a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. Beck és BL döntőjére. A 2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, még a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5,5-es sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíró Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.
McManaman, Redondo, Raúl szupertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extraklasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a 4 labdarúgó kiváltképp lebilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felén bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból meg én semmit sem értettem.
Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalta a kockázatot.
Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba. Hogy milyen sikerrel járt, az kiderül sorozatunk holnapi részéből.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Négy meccs egy időben, jövő szombaton dől el az elsőség sorsa a labdarúgó NB1-ben. Női kosárlabdában már holnap bajnokot avathatnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. Az MB2 utolsó előtti fordulója pedig ma este zárul. A listavezető és már biztosan feljutó Vasas az utolsó előtti, azaz kieső helyre visszacsúszott Budafokot fogadja. A 20 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Ugyancsak ma este 18 órától rendezik a férfi röplabda extraliga döntőinek második mérkőzését, ahol az első meccset idegenben behúzó Kaposvár a címvédő MÁV előrét fogadja, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. És ugyancsak három sikerre van szükség a női kosárlabda bajnoki döntőben is a végső győzelemhez. Ebből kettő már megvan az NK a Pécsnek. A baranyaiak holnap saját közönségük előtt tehetik fel az íjra a pontot a Diósgyőr ellen, hogy hogyan készülnek az alapszakasz győztes együttesnél a sorsdöntő csatára, arról a csapat másodedzőjét, Iványi Dalmát kérdezte Somogyi Zsófia.
Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
Ugye az első két találkozón előbb 61-53-ra, aztán szombaton pedig 66-60-ra győzött a Pécs. Sok olyan visszhangja van ennek a két találkozónak, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon magas színvonalú ez a két mérkőzés, és inkább ez a harciasság volt, ami jellemezte. Te ezt hogy látod, mit gondolsz erről, mi lehet ennek az oka, mennyire van akár ez benne is a pakliban egy ennyire fontos tételbíró mérkőzése?
A bajnokság végére mindig elfáradnak a csapatok, és ez szerintem nem csak a magyar bajnokságra jellemző, hanem más országok bajnokságára is. Ugye nagyon erőltetett menet van, az idei szezon ráadásul nagyon specifikus volt. Kétszer megállt a bajnokság pont itt a vége előtt hosszabb időre a válogatott versenyek miatt, amit azért nem egyszerű sem játékosnak, sem edzői stábnak jól megoldania. Sérülések vannak minden csapatnál, úgyhogy én igazából úgy érzem, hogy semmivel nem gyengébb most a színvonal, mint az lett volna az előző években. A játékosok fáradtak, és mivel nagyon-nagyon motiváltak, és mindenki bajnoki címet szeretne szerezni, aki ugye oda került a döntőbe, ezért tényleg talán egy picit a küzdelem jobban dominál, és tényleg az a harc, hogy mindenki átérzi, hogy minden egyes labdának milyen nagy súlya van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt inkább a pozitív oldalról nézzük, hogy a játékosok mennyi ennyire motiváltak tudnak lenni mindkét oldalon, illetve én annak nagyon örülök, hogy a sérülések ellenére ugyanálunk két kulcsjátékos sérült meg, de a DVTK-nál is vannak kulcsjátékosok hiányzóként, hogy nagyon sok magyar játékos kap lehetőséget. A válogatott nagy része ugye itt játszik ebben a két csapatban, fiatalok kapnak lehetőséget, tehát én azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes, jó mérkőzéseket láthatnak, ahol igen, lehet, hogy a dobóforma nem extra, de én azt gondolom, hogy mind a két csapat mozgósít minden utolsó tartalékát annak érdekében, hogy bajnoki címet szerezzen, és nagyon jó egyéni teljesítmények is voltak ezen a két mérkőzésen, elsősorban a mi oldalunkról, aminek nagyon-nagyon örülünk.
14 év után lehet ismét Pécsnek bajnokcsapata, ám ehhez természetesen a miskolciaknak is lesz egy-két szavuk. Vezetőedzőjüket, Völgyi Pétert hallják.
Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el az előző két mérkőzést. Ugyankor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a két mérkőzés utolsó percekbe dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen a zárott labdáink száma volt rettenetesen nagy, a másodikon pedig túl sok támadó lepattanót engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a két olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés szavut maradt megtorlasztanul, remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás. Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és a bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nisben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtezőtorna 5-8. Helyet folyó rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük.
Nemzeti Sportkrónika.
A hétvégén a budapesti központi tornacsarnokban megrendezett országos szerbbajnokságon a nőknél Mayer Gréta kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmes lett, emellett talajon ezüstérmet szerzett. Itt Péter Sára szerezte meg az elsőséget, míg felmás korláton Kovács Zsófia diadalmaskodott. A férfiaknál Mészáros Krisztófer ismét bebizonyította klasszisát, korláton és nyújton is országos bajnoki címet szerzett, emellett gyűrűn bronzérmes lett. Az ugrás és a talaj Kis Dominik sikerével ért véget, a gyűrű elsőségét pedig Tomcsányi Benedek gyűjtötte be, aki lólengésben és talajon is begyűjtött még egy-egy ezüstöt. Mészáros Krisztófer így értékelt.
Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk. Úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg. Ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám. Minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra. Az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni. Általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
Jövő szerdán rajtol a 47. Tour de Hongrie. Dina Márton, az MBH csapatának magyar bajnok versenyzője, szeretne a legjobb 10-be kerülni a magyar körversenyen, erről is beszélt Ridovics Pálnak.
A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon, Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnyben, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélésről szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
30 éves lettél, mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport, ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
Mivel lennél elégedett?
Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett a csoportjában, s így egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzés holnap magyar idő szerint 18 órától játsszák. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Thank you. Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Részeredmény az angol Premier League-ből, hiszen ezekben a percekben is zajlik a Chelsea-Nottingham Forest találkozó. A 67. percben jár a mérkőzés, 3-0-ra vezet a Nottingham, és a meccset egyébként többször is fejsérülések miatt félbe kellett szakítani, úgyhogy jelenleg a 67. percben járunk. Folytassuk technikai sportokkal. A hétvégén a Balatonpark szörkiten vendégeskedett a Superbike világbajnokság mezőnye, a pályára pedig néhány héten belül még nagyobb feladat vár, hiszen a gyorsasági motoros világbajnokság, vagyis a MotoGP is Balaton főkajára látogat. A hétvége tanulságairól Kreisz Bálint kérdezte a Balatonpark szörkit operatív igazgatóját, Walterné Dancsó Adrient.
Sorozatban a második év volt, amikor a Balatonpark szörkiten Superbike világbajnoki futamot rendeztek. Mik az első benyomásaid így néhány órával a hétvége vége után, most így, hogy még frissek az élmények?
Nagyon-nagyon büszke vagyok, ismételten azt kell, hogy mondjam, és hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez a közel egy év. Nyilván hatalmas elvárásokkal indultunk neki, hiszen azért magasra tettük a mércét tavalyi évben, és ez mindig egy kicsit veszélyes, amikor nagyon megdicsérnek, és utána a következő évben ismét teljesíteni kell. Emiatt egy pici, hogy mondjam, ilyen izgatottság volt a csapaton, de én azt gondolom, hogy teljesen pozitívan tudom értékelni nagy állatlanságban a hétvégét, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen szép időben és ilyen sikeres rendezvényt zárhatunk.
Tavaly inkább a nyár második fele szólt a különböző versenyekről a Balatonpark szörkiten, akár a MotoGP, akár a Superbike, most viszont a naptár korai részére került a verseny. Ez miben jelentett másfajta logisztikázást, mennyivel volt nehezebb így készülni?
Egy picit mindig a szezon kezdett nehezebb, főleg a csapatnak, vagy a sportszakmai csapatnak, hiszen ugye amikor az ember benne van a gyakorlásban, meg minden az is sokkal könnyebb, de ugyanúgy megtartottuk az idei tréningeinket, új bírókat is képeztünk már így a január-februári időszakban is, illetve nemrég a rendezvény előtt volt egy jó kis gyakorlati napunk is. Nyilvánvalóan ez mindig egy ilyen friss kezdet. Kicsit tartottunk tőle, hogy esetleg az időjárás mennyire lesz kegyes így a tavaszi szeszélyben, mind a csapatoknak, mind a pilótáknak, értem ez alatt, hogy mondjuk akár a nézőknek is a parkolás miatt, ugye, hogy mennyi eső fog esni, vagy ilyesmi, mert azért ez újdonság lett volna, de szerencsére azért Fortuna velünk volt, vagy Szentpéter, vagy nem tudom, de tényleg egy nagyon jó időszakban, és abszolút jó kezdéssel indítottuk szerintem.
A tavaly évnek a tapasztalatai mennyire rövidítették le az egyes munkafolyamatokat? Miben változtak mondjuk a dolgok az alapján, hogy már nem mindent a nulláról kellett kezdenetek, hanem volt egy kialakult struktúra vagy alap?
Én azt gondolom, hogy minden csapatnál, tehát egy kis csapatokra gondolok, aki az áramot adja, aki a security-t adja, és minden apró egész, ami ugye egészként áll össze, mint egy puzzle darabkái. Egy picit nyugodtabban tudtunk ennek nekiválni, hiszen tudtuk, hogy mire számítsunk, mi az, amit teljesítenünk kell, és mivel már egy pipánk volt a tavalyi évből, illetve a MotoGP-t is hozzáveszünk, akkor ugye kettő jó nagy pipa, így azt gondolom, hogy egy picit talán nyugodtabban tudtunk megindulni. Ez nyilvánvalóan egyszerűbb volt elővenni a tavalyi évi tapasztalatokat, és maximum egy picit finomítani rajta, mint ugye nulláról felépíteni. Illetve ami nagyon jól eső volt, amikor megérkeztek a szervezők, és teljesen más hozzánk állásuk volt így a rendezvényt megelőzően, tehát hogy abszolút nyugodtabban és magasabb elvárásokkal érkeztek, és ennek nagyon-nagyon örültünk. Én azt gondolom, hogy ez már tényleg egy ilyen, mint a több évvel együtt dolgoznánk, és jó, oké, jöttünk, csináljuk, oké, ismét egy verseny, pipa, nagyon jó, megyünk tovább. Tehát egész más volt a hozzánk állás, azt gondolom így a szervezők, illetve a külföldi szervezők részéről.
Ezt a fajta nyugodtságot egyébként a versenyzők meg a csapatok részéről is éreztétek, hogy már nincs meg bennük egyfajta ilyen izgatottság vagy félelem, hogy milyen lesz ez az új helyszín, hanem hogy már ismerik, hogy hova jönnek, tudják, hogy a Balatonpark közelében vannak, és így az egész légkör más volt, mint mondjuk az első versenynél?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát akik tavaly is részt vettek ezen a versenyen, ugye mind a csapatok tudták, mire számítsanak, mert tudták, hova kell jönni. Volt, aki várta, hogy hú, akkor majd megint megkóstolja a lángost, és akkor milyen jó volt itt a naplemente. Tehát, hogy ilyen már élményekkel feltankolva jöttek, nem pedig az újdonság varázsaként. És azt gondolom, hogy a pilótáknak is már egy tavaly évi benyomásuk volt, hogy igen, ebbe a kanyarba akkor erre kell figyelni. Hú, igen, az nehezebb, akkor arra jobban, és már úgymond ők is nem a nulladik szintről indultak neki, hanem már a tavalyi tapasztalatokat felhasználva, és ez egy csapatnál rengeteg előnyt jelent szerintem, hogyha már nem a nulláról, és nem egy úgymond szimuláció alapján kell elkezdeni akár beállításokat, vagy akár bármi gondolatot összehozni, hanem már gyakorlatilag a pilótáknak, meg a csapatoknak a tapasztalataira lehet hagyatkozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők is tudtak emiatt szintet lépni, és ők is emiatt nyugodtabban állhattak hozzá a hétvégéhez.
Az elmúlt két év alapján nem túlzás a történelmi szót használni a magyarországi szuperbike futamokra, hiszen tavaly a sorozat ezredik futamát rendezték a Balatonpark Circuiten, most pedig Nicolò Bulega itt döntötte meg a sorozatban elért győzelmek rekordját, és lett egyedüli csúcstartó. Ezek mennyire segítenek a pályának, hogy már csak az ilyen történelmi sikerek miatt is egyre több helyre kerül be a neve a pályának, és ezáltal még jobban beépül nem csak a magyar, hanem a nemzetközi köztudatba is.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Eleve Magyarország hírnevének ez nagyon jót tesz. Én azt gondolom, hogy a balatoni régiónak is nagyon-nagyon előnyös, hiszen ilyenkor azért mint egy utazó nagy cirkusz gyakorlatilag 1000 főben mérhető az, akik ilyenkor hozzánk látogatnak, mind a tévéstáb, mind a csapatok, mind a szervezők, akiknek benyomásuk van erről a régióról, akik a szállodákban laknak, akik az éttermekben étkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a tévé által ennyire sok országba, ennyire sok tévébe eljut, és ha csak bevágnak egy képet arról, hogy éppen a hattyúmamánk ül a fészkébe, és költi a tojásokat, és akkor az is már egy olyan plusztat hozzá, amiről egy pár év múlva azt fogják mondani, hogy igen, ez a Balaton, tehát hogy egy picit így közelebb hozzák, én azt gondolom így a nemzetközi szinten is az emberek tudatába az, hogy hú, hát akkor Magyarország az milyen jó hely, és mellesleg ott egy profi pálya van, ahol milyen jókat szoktak versenyezni, és milyen izgalmas futamokat látunk, mert én azt gondolom, hogy ez is azért hozzátesz, hogy iszonyatosan izgalmas előzések voltak, és nagyon szoros meccsek volt, amikor az utolsó három kanyar kombinációban a harmadik helyről sikerült megnyerni a futamot, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem lehet panaszra arra, hogy a show az tényleg egy nagyon jó show.
Azt említetted, hogy tavaly nagyon jó visszajelzések voltak, és emiatt nagyobb elvárással fordultak felétek idén. Mik a mostani első reakciók a hétvégével kapcsolatban? Sikerült-e a pályának teljesíteni, vagy akár túl teljesíteni ezeket a megnövekedett elvárásokat?
Magának a versenypályának nagyon minimális, hát nem is átalakításnak, inkább azt gondolom, hogy ilyen pár apró módosításra volt szükség, és pont azért, mert ezek nem voltak nagy dolgok, szerencsére ezt bőven időben meg tudtuk lépni. Úgyhogy nem voltunk abszolút időnyomásban ilyen szempontból, mint említettem, az előkészítési fázisban az időjárás is kegyes volt, mert mondjuk nem voltak több hetes esőzések például. Tehát ezeket a kis apró dolgokat, ezeket meg tudtuk csinálni. Most a MotoGP előtt is van egy pár olyan dolog, amit még el kell, hogy végezzünk, de szerencsére elegendő idő áll rendelkezésre, és össze tudtuk úgy hangolni az egyéb rendezvényeinkkel, hogy ott olyan megoldást találni, ami nem zavarja a többieket, és megfelelően fel tudunk készülni a MotoGP-re. Én azt gondolom, hogy mind a nemzetközi csapatoknál, mind pedig nálunk az összes részlegünknél mindenki arra törekszik, hogy egyre jobb legyen. Tehát, hogy Oké, örülünk neki, hogy ez jól sikerült, de akkor ezt meg ezt egy picit még finomítsuk, ezt meg ezt még egy kicsit hangoljuk, hiszen mindenki arra törekszik, hogy még biztonságosabb legyen a versenyzőknek a körülményeik, illetve hogy még színvonalasabban, még gyorsabban, vagy éppen ami az adott dologhoz szükséges, mindenki úgy teljesítsen. Úgyhogy ebben a hozzáállásban én azt gondolom, hogy teljesen egyetértünk.
Bő egy hónap van hátra a MotoGP versenyig. Milyen munkálatok várnak a Balaton Park Circuit dolgozóira? Gondolok itt akár mondjuk a nézői dolgokra is, hiszen most csak a főlelátó volt megnyitva a közönség előtt. Milyen munkafolyamatok lesznek a következő hetekben?
Ami a nézőteri részt illeti, azt ugye a promóter hatáskörébe tartozik, aki most már idén a Hungaroring Sport Zrt. Lett, és úgy tudom, hogy már most ezen a hétvégén is nagyon sok tárgyalásban voltak, és megnéztek egy csomó dolgot, eldöntöttek dolgokat, épülnek a lelátók, tehát már van, ami már elkészült, ugye megnyitva még most nem volt a Superbike, de már felépült, fognak még épülni a lelátók. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érdekességre számíthat majd, aki kilátogat ismét a MotoGP-re. Nagyon hangulatos volt a tavalyi évben is, úgyhogy biztos, hogy nagyon érdemes lesz kilátogatni ismételtem.
Május utolsó napja és a június első hétvégéje igazán sűrű lesz a magyar sportban, hiszen lesz egy labdarúgó bajnokok ligája döntő, lesz egy női kézilabda Final Four. Mennyire tudtok arra, hogy megnövekedett érdeklődés van a verseny miatt? Már csak olyan szempontból is, hogy aki mondjuk eljön az egyik eseményre, mondjuk a labdarúgó bajnokok ligája döntőre, az igyekszik összekötni a kellemest a hasznossal, és mondjuk mellé megnézni egy MotoGP versenyt is.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny tudna lenni, hiszen szerencsére Magyarország rengeteg nívós sporteseménynek ad otthont, és ebbe csatlakozik be tökéletesen a MotoGP is. Én biztos, hogyha turistaként érkeznék ebbe az országba, akkor biztos úgy hangolnám össze, hogy akkor több kellemes dolgot is besűrítenék akár egy másfél hétbe. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy sok ilyen vendégünk lesz majd.
A Balaton Park Circuit operatív igazgatóját, Walterné Dancsó Adriánt hallhattuk, most pedig folytassuk Formula 1-jel, hiszen 5 hét után folytatódott a száguldó cirkusz a Miami nagy díjjal. Rengeteg színes esemény történt, amelyről állandó szakértőnk Frankl András küldött tudósítást.
A költő megírta, hogy csak egy legény van ezen a vidéken, ezen a Miami vidéken, ahol harmadszor zsinórban nyert ez a aranyos, kedves, 19 éves bolognai srác. Damon Hill is megtette ugyanezt, de sokkal idősebb volt, és Mika Hakkinen is. De amit ő most produkál, az való mesebeli. Egész Olaszország szurkol neki, beleértve az elnököt és minisztereket és szurkolókat, az égvilágon mindenki. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy akik nem értenek az egészhez, fogalmuk sincs a Forma 1-ről, csak azt látják, hogy színes autók mennek körbe-körbe karikába, akik nem tudják, hogy ebben ilyen motor is van, meg akkumulátor is van, minden. Számukra szerintem ez látványos volt, mert végénben 5 különböző autó volt az élen a másfél óra alatt. A végén Kimi volt az, akinek sikerült legyőznie Lando Norris-t. Fantasztikus a dologban az, és hát az, az évek folyamán egy-két versenyt láttam, hogy abszolút nem zavarja, hogy kik ellen versenyez. Jobb oldalon négyszeres világbajnok, Verstappen bal oldalon az új világbajnok, Norris, és megy-megy nyugodtan, nem hisztizik, nem ütközik, csinálja a maga dolgát, és a végén, mint önök is látták, nyer. De hogy szerintem a V8-as motorban is nyerni fog. Ez nagyon jó hír az igazi rajongóknak, hogy 4-5 éven belül Szulajmán úr jó voltából, ő a fiának az elnöke, visszakapjuk azokat a hangos, de akik szeretik a zajt és ezt a mechanikai szimfóniát, azoknak ez a V8 vagy V10-es motor hangja az olyan, mint a Paganinek mondjuk a hegedű versenye. A Liberty Media, akik egyelőre a Forma 1-nek a tulajdonosai, rájöttek, hogy 4 verseny, mondjuk Saudia és Bahrain, ilyen helyeken nem egy jó befektetés. Az volt, mert ezek a pályák fizették ki a legnagyobb díjakat, mondjuk 100 milliókról van szó, de most Domenicali főnök rájött, hogy ez egy kicsit cikis, ez egy kicsit rázós, és minden esetre aláírt egy szerződést a törökökkel és a portugálokkal is. Teljesen meg tudom érteni, mert valóban ez alatt a háború alatt ezek a rakéták szálltak ide-oda mindenfelé, sőt, egy még Azerbajdzsánba is. És éppen most, ma mondta az amerikai külügyminisztérium, hogy oda jobb nem elmenni. Hát így versenyt rendezni, az se lehet nagy öröm. Hála Istennek, mi ott vagyunk, ahol vagyunk, hogy mondjam ezt. Na most a másik dolog, amiről meg kell emlékeznem természetesen, az, hogy május 1-én, éppen úgy, mint 32 évvel ezelőtt, akkor Ayrton Senna vesztette el életét, és most ez a hihetetlen Alex Zanardi, aki talán önök is tudják, hogy küzdött, és amiken ő átment, és végig mosolygott, annak ellenére, hogy mindkét lábát elvesztette, és aztán végül is egy olimpia, paralimpia, aranyérmes, szóval egészen fantasztikus, hogy mit produkált, és soha nem panaszkodott. Szerintem amin ő átment, és ahogy ő ezt elviselte, ezt iskolákban kellene tanulni, főleg azoknak, akik mondjuk egy kicsit nyávognak, vagy panaszkodnak minimális dolgokért. Frank Landra, San Francisco.
Ez volt már a hazafutás a szerkesztő Krejsz Bálint nevében. Búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Már is kezdődik a körkapcsolás Katona Lászlóval, benne a hét hőseivel, élő röplabda és labdarúgó közvetítésekkel, fociórával, úgyhogy hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Két tábor csap össze az egy...